Köszönöm szépen a megtisztelő meghívást. Nem is tudom egész pontosan, hogy minek szólt tulajdonképpen ez a kitüntető figyelem. Lehet, hogy annak, hogy szomszédok voltunk a gyerekkorunkban is. Ha ez nem így lett volna, akkor lehet, hogy most nem lennék itt egyáltalán. Ha jól vagyok értesülve, akkor a Hit és Hivatás sorozatban a Hit és Hivatás című előadást fogom megtartani. Én egy jezsuita vagyok, erre néha meg szokták kérdezni, hogy mondjuk elbeszélgetek valakivel, és akkor azt mondja, hogy hát milyen jó, hát én már katolikus vagyok, de ennek ellenére milyen jól elbeszélgettünk. De a jezsuita az egy szerzetes rend, tudjátok, katolikus egyházban, és vannak, akik nagyon jókat mondanak rólunk, vannak, akik nagyon rosszat, mondjuk egy protestáns vagy testvér, aki néha pont a másik oldalát ismeritek a történelmünknek, mint amit mi szeretünk emlegetni. A valóság azért árnyaltabb, ez is van, az is van. De a lényeg az az, hogy amikor ilyen dolgokról szoktam gondolkodni meg beszélni, hogy mint hivatás, meg hit, akkor eléggé hozzá vagyok szokva egy ilyen katolikus közeghez, úgyhogy ezt nézzétek el nekem, vagy hát tudjátok be, kicsit gyakorlatilag ilyen ökumenikus dolgokban. Lehet aztán persze, hogy kiderül, hogy mégse annyira kell emiatt aggódni, de minden esetre mondjuk én azzal, hogy szerzetes vagyok és pap vagyok, nyilván van egy ilyen elég spéci módja annak, ahogyan ezekről a dolgokról itt szoktam gondolkodni most is, meg hát ahogy majd egy pár szót mondanék arról, hogy mi volt az én történetem, és nyilván nálunk így elég élesen merül föl, hogy valaki akkor mondjuk pap lesz, és akkor nem lesz családja, és akkor stb. És hogy ez halálos komoly dolog. És akkor így kiélesedik egy bizonyos szempontból ez az egész kérdés. Próbálom majd úgy alakítani a mondókámat, hogy ne teljesen ezen legyen a hangsúly, mert ez egy fontos volt számomra például, hogy így kiélesedett ez a szempont, de nem ez az alapvető, vagy nem olyasmi ez, ami miatt ne lehetne akkor más körben használni ezeket a tapasztalatokat. Na, szóval a lényeg az, hogy én 2 éve vagyok a Magyar Jezsuita Rendtartománynak a vezetője, és hát nem ez a lényeg, hanem a lényeg az, hogy mondanék egy pár szót most arról, hogy ki vagyok. Ez azt jelenti, hogy van körülbelül 101 néhány jezsuita, akik tehát egy szerzetes közösségnek a tagjai, legnagyobb részük pap, de vannak testvérek is, és hát ez egy olyan szerzetes rend, ami a rendszerváltásig be volt tiltva Magyarországon, és ennek következményeképpen most hát kicsit furcsa társaság vagyunk, hogyha így 100-an összegyűlnénk, akkor elég szedett-vedett látvány nyújtanánk. 100-an nem szoktuk összegyűlni, de azért néha van nyáron, hogy nagy része a társaságnak összegyűlik. Vannak nagyon idősek, olyanok, akik Magyarországon végigélték a kommunista időket úgy, hogy hát először internálták őket, tehát volt egy bizonyos éjszaka 1950-ben, amikor összegyűjtötték, terrorautóra tették őket, és elszállították őket különböző helyekre. Jó részük Recskre került, ilyen bánya művek volt ott, és akkor ott kérték a közreműködésüket, de aztán onnan egy pár év után kiszabadultak, és akkor hát mindenféle ilyen lakatos, meg ilyenféle foglalkozásokat kezdtek űzni, és aztán akinek fölvitt az Isten a dolgát, az mondjuk egy templomba került, és akkor ilyen kisegítő, a sekrestés volt, és aztán gyakorlatilag így a 80-as évekre akkor már bátrabb püspökök már alkalmazták is őket papként, mint egyházmegyei, tehát rendes egyházi keretben, és aztán így gyakorlatilag szépen megöregedtek, mire eljött 1989. Aztán van egy másik része a társaságunknak, amelyik magyar specialitás, hogy akik 1949-ben, 50-ben fiatalok voltak, tehát még a tanulmányaikat folytatták, és lehetett látni, hogy innen nem lesz jó világ Magyarországon, és nem fogják tudni befejezni. Az akkori előjára mondta nekik, hogy jó lenne, ha kimennének külföldre. És akkor mindenféle kalandos úton, módon, a leg híresebb sztori az, amikor az Orient Express-el, azt hiszem, ezzel a valamelyik naponta induló gyorsvonattal az egyik jezsuitának valamelyik rokona oda vett egy jezsuitát a keleti pályaudvarra, ott éjszakai műszakban dolgozott, és a műszak feladatát mindig kiegészítette azzal, hogy minden éjszaka bedugott néhány deszkát a meghatározott számú kocsi alá, ahol az akkumulátorok voltak, és akkor ott volt hely, és akkor még mielőtt betolták volna a vonatot a pályaudvarra, akkor két jezsuita így hát mindig befeküdt oda, és akkor kivitte őket, így akkor még orosz megszállás volt Ausztriában, és akkor kivitték őket egészen Linzig, vagy nem tudom én, az orosz zónán kívülre. De ez télen volt, hogy mindenféle érdekes történetek vannak. Előtte meg volt határozva, hogy mennyi ideig nem szabad enni, inni, ugye, mert nem lehet kiszállni WC-re közben, meg hogy stb. Szóval ilyen jó történetek vannak, de az a lényeg, hogy a legtöbbjük kijutott, volt egy néhány, aki lebukott, de legtöbbjük kijutott, és akkor ők kicsit fiatalabbak voltak külföldön, nevelkedtek, jezsuitaként tanultak, és a 90-es évek elején Amerikából, Rómából, Németországból, Japánból, Dél-Amerikából, a világ minden tájáról jöttek haza Magyarországra, körülbelül egy olyan 20-25-en. És ők voltak, akik gyakorlatilag elindították a jezsuita életet újra a rendszerváltás után. És van egy harmadik része, megint ennek a társaságnak, oda tartozom már én is, akik így fiatalon léptünk be 90-es évek elején, meg hát azóta is mindig vannak újabbak, akik jönnek. És akkor így vagyunk. Hát ennek az egésznek a nagy hátránya az, hogy olyanok, akik mondjuk így jó erőben vannak, mondjuk már elvégezték a tanulmányaikat, de még nincsenek 70 évesek, hát majdnem két kezemben meg tudom számolni, hogy a 100 közül hány ilyen van. Tehát mondjuk ezért egy kicsit most ilyen egyensúlyozós játékot játszunk, hogy hát elég sok felé ténykednek jezsuiták. Bár ez most így kezd leszűkülni, Budapesten vagyunk, itt a közeli Mári utcai templom, amiénk, meg Kispesten van egy templom, meg vannak folyóiratok, amiket jezsuiták adnak ki, meg különböző ifjúsági munkák, meg szóval különböző dolgok, amiket itt csinálnak jezsuiták, biztos már összefutottatok, van egy kollégiumunk, egy kiváló Szent Ignác szakkollégium Kispesten, meg van egy kiváló ilyen doktorandusok háza. Szóval ilyen különböző ügyek vannak, amikben így bele vagyunk bonyolódva. Miskolcon van egy gimnázium, amit mi tartunk fent, és Szegeden is van egy templomunk, és ott is tanítanak jezsuiták néhányan teológián. Szóval ilyen különböző dolgokat teszünk a jezsuitáknak, mint szerzetes rendnek az a specialitása, hogy nincs. Hát tudjátok, hogy így a katolikus egyházban voltak régről mindig mindenféle mozgolódások, akár egyének így elmentek remetéskedni, akár aztán többen együtt is, és aztán voltak szerzetes rendek, amelyek így egy-egy meghatározott feladatra voltak. Ezt mi úgy, vagy így úgy szokták így mit mondani, hogy az egyháznak így megvan a hajlandósága arra, hogy így kialakulnak a szokásos formák, és akkor egy kicsit úgy megcsontosodik minden, és ezek a szerzetes rendek, ezek általában, amikor egy valaki volt, egy karizmatikus ember, aki észrevette, hogy valamire nagy szükség volna, vagy valami nagyon hiányzik, akár az imádság, és akkor mondjuk egy olyan rend született, ahol imádkozni tudtak nagyon intenzíven, és ahol akkor az valahogyan kisugárzott mondjuk egy kolostorból, vagy valamilyen szociális területen betegeknek az ellátása, vagy tanítani iskolák. És a jezsuiták az pedig egy kicsit abban különbözik ettől, hogy nem volt ilyen meghatározott feladat, hanem egyszerűen csak azt 16. században született, majd arról esetleg még mondok egy pár szót, hogy hogyan, mi volt az első hivatásuk. Azt a célt tűzték ki maguknak, hogy ők úgy szeretnék az evangéliumot hirdetni, mint hogy az apostolok. Tehát, hogy lehetőleg kötöttségektől mentesen, egyszerűen úgy, hogy értsék az emberek, és hogy a lényegről beszéljenek. És azok a sarlangok, amik úgy elterebélyesedtek akkoriban az egyházon, azok nem voltak nekik fontosak. Na, szóval most akkor elmondtam a jezsuitákat. Előtte még mielőtt így a tartományfőnök lettem volna, a noviciusokkal foglalkoztam, azok az újoncok, így mondjuk őket külföldi szóval. Tehát aki elszánja magát, hogy csatlakozik hozzánk, az 2 évet egy ilyen kicsit különleges helyre kerül. Ugye elég intenzív közösségi élet folyik, így megtanulnak imádkozni az emberek, tehát így a személyes imádságban van egy bevezetés a rendről, amik fontosak, így a legfontosabb dokumentumokat áttanulmányozzuk. És hát van egy nagyon erős közösségi élet, sok visszajelzéssel, meg ami dinamikát el tudtok képzelni, amikor ilyen vadidegen fiatalokat kvázi összezárnak 2 évre. Sok tanulság van ennek, és ezen kívül pedig ilyen különböző próbációk vannak, így különböző feladatokat kapnak ezek a fiatalok, így gyerekekkel foglalkoznak, vagy kórházban, vagy ilyesmi. Tehát ennek volt a vezetője, és előtte pedig hát gyere. És előtte pedig hát elég sokat tanultam én is, és most magam is végigjártam így a Jezsuita képzésnek a különböző szakaszait. 91-ben léptem be, akkor voltam én magam is novicius. Előtte én villamosmérnök voltam, Műszaki Egyetemet végeztem, és hát nem nagyon mérnökösködtem, hanem utána már pont 89-ben végeztem, és akkor már inkább kezdtem itt keresni, hogy mi is az én hivatásom tulajdonképpen. Nem tudom, hogy mennyire érdekelnek titeket így a személyes dolgok, hogyha lehet, akkor esetleg még mondanék egy pár szót még. Amikor a rendalapítónk, a Szent Ignácot, amikor már egy öreg volt, és már úgy szépen úgy megalakult a rend, akkor elkezdték a rendtársai faggatni, hogy hát mesélj el az életét. És akkor abból született egy naplója, ami megvan, ránk maradt. De érdekes lett ez a naplója, mert hát szorgosan lejegyezték minden szavát, hát a Szent Rendalapító, hogy miket mondott. És úgy kezdődik, hogy hát elmondta az egész életének a történetét. Ifjúsága ballépéseitől fogva, vagy valami hasonló. És akkor itt látszik, hogy ott valami kis ugrás van, és akkor rögtön jön a megtérésének a története gyakorlatilag. Tehát az ifjúkor a ballépéseit azt vagy nem mondta el rendesen, vagy pedig azt úgy ugrották, hogy hát mégse illik be nagyon egy szent rendalapítónak az életében. Úgyhogy mondjuk ezeket én sem fogom nagyon elcsatálni az ifjúságon ballépéseit, de hát mondjuk. Hát én mondjuk egy gimnazista koromban ilyen számítógépes őrült voltam. Nagyon jó időszak volt, akkor most már könnyű számítógépes őrültnek lenni, mert nagyon jók a lehetőségek. Akkor még ilyen IBM, meg ilyenek nem voltak ám, hanem ilyen sokkal egyszerűbb dolgok voltak 80-as évek közepén. És a Piarista gimnáziumban jártam, és ott jó lehetőség volt, mert volt egy ilyen műreg diákokat adományoztak egy számítógépet az iskolának, és akkor ott lehetett rajta őrültködni, és hát ilyen nem tudom, ilyen 4 kilobájt memória, és akkor ilyen nem tudom, ez olyan régi dolog, de hát ilyen nagy bűvészkedés volt az egész, és gyakorlatilag nekem az nagyon sok, úgymond, hát nagyon érdekes dolgokat csináltunk, meg ennek ugye elég nagy port vett fel, mert hát nem volt még akkor ez nagyon divatos, és akkor ilyen. És akkor volt egy nagyon jó fizika tanár ott az iskolában, és akkor mindig szerepeltetett minket, és akkor mindig olyan dolgokat csináltunk ott. Még az öcsém is aztán 2 éve fiatalabb nálam, és akkor én voltam a szoftveres, ő volt a hardveres, és akkor együtt dolgoztunk. Úgyhogy nagyon izgalmas volt. Ez csak azért tartozik most ide, mert gyakorlatilag érettségi után mindenféle gondolkodás nélkül mentem tovább a Műszaki Egyetemre. Úgy gondoltam, hogy nekem ehhez van képességem, tehetségem, minden, amit addig élveztem az életben, vagy így, amiben sikeres voltam, az ide kötődött. Hát amellett persze azért mondjuk normális ember voltam, csináltam egyéb dolgokat, és szerettem kirándulni, meg társadalmi minden, de mégiscsak ez volt az, ami úgy tűnt, hogy így teljesen egyértelmű. Szóval nem is értettem azokat, akik ott gondolkoztak rajta, hogy most akkor inkább ide adják be, vagy inkább oda adják be a jelentkezésüket. És aztán Aztán a Műszaki Egyetemen ott hát ért egy nagy pofon, akkoriban, ez 84-ben kezdtem oda járni, és hát a villamosmérnökik arra jelentkeztem persze, ilyen számítógépes dolgokkal akartam foglalkozni, akkor én nem tudtam egész pontosan, hogy akkor most ez mi van, hogy van, de az a lényeg, hogy ott volt négy különböző szakirány. Most nem tudom, hogy van, de akkor így volt, és a négyből három az mind ilyen gyenge áramú, ilyen számítógépes, ilyen integrált áramkörök, meg ilyesmik, valamilyen változata. És a negyedik az egy ilyen, az ott az erős áramú szak. Az ilyen távvezetékek, villamos gépek, erőművek, ilyen mosógépek, motorja, meg ilyenekkel foglalkoztak. És hát azt én nagyon szerettem volna elkerülni mindenáron. Általában hát sokan voltunk, azért ilyen számítógépes őrültek, mert szóval mindenkit már akkor ezek a gyenge áramú, izgalmasabb elektronikai dolgok érdekeltek. És hát nekem nem is volt egy különösebben gondom ezzel az egészen, mert hát elég jól megírtam a felvételit, és szóval semmi probléma nem volt. Úgyhogy emlékszem, még nagyot nyaraltam, minden kirándulások, Balaton, minden, és akkor szeptemberben hát akkor idejébe menni megnézni az egyetemen, hogy mi van. És hát nagy tolongás, ott mindenki nézi, hogy mi van. És akkor emlékszem, hogy ilyen listákra volt fölírva a dékán hivatalba, hogy akkor ki melyik tankörbe került. És én nézem, nem találva nevet. Se itt, se ott, se amott, se amott. Mondom, hogy nem lehetett, itt valami hiba van, vagy nem megyek ott, valami kis asszonytól kérdezem, hogy mi van. Hát azt mondja, hogy hát nézem meg, még ott hátul is ott is vannak még tankörök. Megnézem, hát nem lehet, mert ez az erős áram. Úgyhogy de hát nézem, ezt pont Richti volt vagyok az első csoportban. Én nagyon nem is tudtam, hogy mi van, hogy ez hogy lehet, vagy most mi ez, vagy most mi lesz az én nagy, szóval mi lesz a hivatásom végsősorban. Na így, ezért mondom ezt az egész történetet, mert itt mondjuk ami nagyon simának tűnt, egyszer csak jött egy nagy pofon, hogy hát ez nem olyan egyszerű ez az egész dolog, hogy majd én elképzelem, hogy mi lesz, és akkor majd úgy fog történni. Ja, bocsánat, igen. Jó, hát hogyha te hallod, akkor biztos, hogy mindenki hallani fogja, mert... Majd, ha... Na, tehát... Jó. Tehát az a lényeg, hogy 18 éves felnőtt fejjel megkaptam az első nagy figyelmeztetést, hogy az élet nem olyan egyszerű, mint ahogy én elképzelem, és hát szerencsére édesapám révén volt protekcióm, de hát sajnos csak annyi volt az a protekció, hogy megtudtam, hogy miért oda kerültem, ahova kerültem. Változtatni nem lehetett rajta, de hát valamelyik dékánnak, valamelyik titkárnője megmagyarázta, hogy a probléma az, hogy a dékán már régóta gondolkodik rajta, hogy ez nem jó, hogy akik jobb eredménnyel kerülnek be, azok mind a gyönge áramú szakokra mennek, mert így akkor akik kevésbé jó képességűek, azok kerülnek az erős áramra, ugyebár. És az a nemzetgazdaság szempontjából egy tragédia, hogyha ilyen stratégiai ágazatnál, mint gyönge képességű emberek fognak a népgazdaságban dolgozni, és ezért akkor kitalálta, hogy az lesz a módszer, hogy igazságos legyen, hogy akik egyházi iskolából jöttek, vagy valamilyen más utalás volt rá, hogy egyházi kötődésük van, azok fognak az erős áramra kerülni, mert akkor így az nem fog függni az eredményektől. Úgyhogy így kerültem oda, és hát nagyon el tudjátok képzelni, milyen boldog voltam ezzel. Ottan rajzolgattam a ilyen tekercseket, meg ilyen különböző áramfejlesztő gépeket. És hát kezdtem gondolkodni rajta, hogy ennek az egésznek, ennek tulajdonképpen mi értelme van. És hát ez egy jó kérdés már, hogyha az ember a hivatásáról szeretne gondolkodni, mert amíg az ember nem tesz fel ilyen kérdéseket, hogy ennek mi értelme van, addig a hivatásáról sem nagyon tud gondolkodni. A dolog egy kicsit megoldódott, mert sikerült átevickélni fél évkor egy megfelelő szakirányba, de valahogy addigra már annak se tudtam igazán örülni. És úgy elhatalmasodott bennem az érzés, hogy hát jó, ezt csinálom, de igazából ez az egész olyan, mint hogyha csak így rázökkent volna az életem egy vágányra, amiben ki tudja, hogy mennyire volt tudatos, vagy mennyire nem. A
akarok nagyon hosszan anekdotázni, de még mondjuk hozzátartozik, hogy ez 14 éves vagy 13 éves koromban volt, amikor zökkent egyet a vágány, mert akkor ilyen, akkor volt a bűvös kocka mánia Magyarországon, és akkor az iskolában mindig azt játszottuk, hogy ki hány perc alatt tudja kirakni a bűvös kockát. És közben pedig, hát ilyen nagy cikkeket, a szüleim mindig mutatták ezeket a nagy cikkeket, hogy hát nem tudom milyen szuper számítógépet állítottak rá, hogy oldja meg, és akkor nem tudta megoldani, és nem tudom milyen tudósok foglalkoznak vele. Mi ott az iskolában megtanultuk egymástól, hogy mire kell figyelni, és akkor azon versenyeztünk, hogy most nem tudom, egy percen belül vagy egy percen túl lesz a megoldás. És akkor elhatároztam, hogy akkor le fogom írni, amit ott az iskolában megtanított az egyik srác, és majd turistáknak fogom árulni nyáron a Váci utcában, és akkor lesz valami kis betelő falatra. És akkor ezt meséltem otthon édesapámnak nagy büszkén, és ő, mint hogy egy számítógépes ember volt, akkoriban fönndolgozott a magyar tudományos életnek a fellegvárában, a Központi Fizikai Kutató Intézetben, és ilyen számítógépeket építgettek ott, és akkor mondta, hogy hát ez nagyon jó ötlet, de hogy már a 20. században vagyunk, és már ez a vége fele, és hogy hát ne egy papírra írjam le, hanem írjak egy számítógép programot, és akkor azt is ugyanúgy lehet árulni turistáknak, és akkor blablabla. És akkor mondta neki, hogy jó, hát akkor... És akkor így elkezdve hozott nekem ilyen könyveket, nem tudom, és akkor tulajdonképpen ez volt az a véletlen tulajdonképpen, ami miatt így elkezdett érdekelni ez az egész téma, ez a számítógép program. És megszerettem, és élveztem, és kibontakoztam benne, és akkor ez jött vissza az egyetemen. Hát ez milyen furcsa dolog, hogy én itt most tanulok, és csinálom ezeket a dolgokat, és hát úgy érdekesek tulajdonképpen, de annyira nem tudtak már érdekelni, mint gyerekkoromban. Tehát adtak feladatokat, és akkor azokat úgy próbáltuk, megoldottuk, persze, hogy megoldottam. De igazából nem volt az az íze már, mint ami korábban volt. És úgy néhányszor emlékszem, kifejezetten volt egy ilyen csalódás jellege, hogy nem tudom mennyit bürcöltem ott valami feladaton, és akkor képernyőn, akkor végül, akkor megfelelő módon, akkor kirajzolja a grafikont, és akkor jaj, de jó, akkor megoldva a feladat. De hogy igazából akkor mi van? Szóval most jó már most. És ha nem csinálnám meg én, akkor valószínűleg valaki más, akkor a konkurencia, amit tudom én, hogy elképzeltem magam, hogy már valami, nem tudom, színes tévét fogok fejleszteni, és akkor... Na mindegy, ilyen gondolataim voltak. Nem tudtam persze, hogy milyen egyáltalán, mondjuk így a felnőttél, csak ilyen gondolataim jöttek. És addig, amíg bele hergeltem magam egy rendes krízisbe, amihez hozzájárult az is, hogy hát ez egy hitkrízis is volt, mert nem tudom mennyire ismeritek így a Pierista gimnáziumot, vagy persze az akkor még más is volt, mert hát maradt egy néhány iskolája a katolikus egyháznak, amit úgy szabad volt működtetni azért, hogy tudja mutatni a magyar állam, hogy itt vallásszabadság van. És hát ez egy ilyen kis mikrokozmosz volt, ott nagyon ügyesen megtanítottak minket, még arra is fölvérteztek, hogy ha majd elhagyjuk az iskolát, és akkor találkozunk a kommunista, meg nem tudom milyen ideológiával, hogy akkor majd ott miket kell válaszolgatni, meg hogy lehet ott talpon maradni. És hát így felépítették bennünk szépen, hogy nem tudom, hogy marxista valláskritika, és akkor nem tudom, akkor mit, hogy lehet akkor ezt kicselezni, vagy hogy lehet válaszolni rá. És hát ez így része volt ott az életünknek, és érdekelt is engem ez. Meg is tanultam szépen, hogy majd akkor mit fogok válaszolni a marxistáknak. Csak az volt a probléma, hogy hát 80-as években nem igen voltak marxisták. Hát műegyetemen ott egyszer kerestem a kézbizottságot, mert valami nyelvvizsgát letettem, és ott fizették vissza a pénzt. Hát nem is találtam meg, mert nem is volt már. Úgyhogy az egész az már szét volt esve, és egy ilyen eléggé nihilista világ volt. Akkor abszolút senkit nem érdekelt, hogy én most keresztény vagyok, vagy marxizmus se érdekelt senki, senkit nem érdekelt semmi. Tehát buli volt ott, tehát nem kell nagyon magyarázni, gondolom. És én ebben teljesen elvesztettem a lábam alól a talajt, hogy hát jó, hogyha valaki mondjuk jött volna valamilyen, nem tudom milyen gonosz érvekkel, hogy volt ott egy filozófia tanárnő, valami szerencsétlen dolgokat mondott, és akkor nagyon jól tudtam válaszolgatni, de igazából nem izgatott az egész, és hát akikkel ottan beszéltem, vagy akik nekem fontosak voltak, azok nem érdekelt őket egyáltalán. És erre viszont nem voltam felkészülve, mivel hogyha abszolút nem érdekel senki semmi, hogy akkor mit kell mondani, meg hogy egyáltalán érdemes-e mondani valamit, mert úgyse érdekli. Kicsit most már másképp látom ezeket a dolgokat, most azt próbálom csak felidézni, hogy akkor láttam. És ez odáig vezetett ez a dolog, hogy elkezdtem magamat nézni most már így külső az ő szemükkel, hogy akkor az én nagy hitem az tulajdonképpen most micsoda. Hogy én most honnan tudom egyáltalán, hogy van Isten, hogy jó, hogy én nem vagyok olyan, mint ők, de az én ilyen kedvem lenne egyrészt, másrészt meg tulajdonképpen mi az, amire én alapozom ezt az egész dolgot, hogy én más vagyok. És nem lehet-e, hogy ez tényleg csak egy ilyen történelmi véletlen, hogy nekem mondjuk, nem tudom, a szüleim valamiért fontosnak tartották, hogy pont odaigassanak be, hogy szépen engem így fölneveltek, és akkor most én azért vagyok ilyen. És azt láttam, hogy ez így nem, nagyon izgatott ez a kérdés. Azt láttam, hogy nem tudom, hogy miért vagyok ilyen, de hogy ez nekem sokba kerül, úgymond. Tehát sok minden emiatt máshogy kell csinálnom, mint ahogy a többieknek, vagy éreztem, hogy nem tudok egészen úgy. Mostani, ahogy visszanézek, elég felszínes benyomás volt ez, és nagyon sok értelmes, meg tényleg nagyon klassz tankörtársaim voltak azóta, szóval nagyon jól összebarátkoztunk meg, szóval egész máshogy látom, de mondjuk akkor, ahogy így voltam, és akkor arra jutottam, hogy ezt a dolgot szeretném letisztázni, hogy most akkor van Isten, vagy nincs Isten. Mert hogy ez nekem elég fontos ez a kérdés, egyelőre eddig még nem volt lehetőségem rá, hogy ezzel szembenézzek, és akkor most akkor eldöntöm, hogy akkor merre menjen tovább, mert hogyha rájövök, hogy nincs Isten, akkor nem akarom ezt az egészet annyira erőltetni. Persze fogalmas, ez egy ilyen mérnöki gondolkodás, nem tudom, ismertek-e mérnököket, hát szóval néha így gondolkodunk, hogy hát akkor mintha logikusan föl lehetne építeni a dolgokat, de úgy látszik, hogy szóval nekem ez működött, úgy látszik az Isten ezekbe hajlandó belemenni ezekbe a játékokba, és nyilván egy művésszel egészen másképp bánik az Isten, mint egy mérnökkel, vagy egy, nem tudom, egy bölcsésszel, vagy valakivel. De nálam ez úgy jött be, hogy találkoztam valakivel, aki mondta, hogy én értelmi fogyatékos emberekkel foglalkozik, és el is mentem megnézni, mert érdekelt, és néhányszor ott megfordultam ebbe a társaságban, és egyszer csak valamilyen videózás kezdődött, aminek az volt a lényege, hogy egy filmet mutattak be egy úgynevezett bátra közösségből, amelyik lehet, hogy hallottatok, egy Jean Vanier nevű ember indította, így értelmi fogyatékosokkal élnek együtt, és ilyen kis közösségeket szerveznek meg, hasonló. Na és a lényeg az volt ennek, amire emlékszem ebből a filmből, hogy nagyon borzasztóan tönkrement embereket kezdtek mutatni. Most már utólag tudom, hogy melyik ház volt az Franciaországban, amelyikről szólt ez a film. Ott még a szokásosnál is sokkal súlyosabb értelmi fogyatékos emberekkel foglalkoznak, tehát általában testileg is így nem tudnak beszélni, nem tudnak járni, ilyen furcsán így vonszolták magukat, ilyen képekre emlékszem így a padlón, vagy így próbálták etetni őket. És akkor, szóval ilyen kis mérnöki módon ott néztem ezeket a képeket, és akkor egyszer csak vágás, és bejön egy torzon borc angol srác, hát, hogy ő nem tudom milyen, hol Leedsbe vagy valahol közgazdasági egyetemre járt, és hogy mennyi kérdése volt, és hogy kereste maga útját is, meg a hivatását, meg mi, és nem találta, és hogy most viszont, amióta itt él ezekkel a fogyatékosokkal, nem tudom hány éve, azóta úgy érzi, hogy a kérdéseire mind választ kapott, és hogy mennyire sok öröm van benne, és így teljesen ilyen nagy lelkes szavakkal ecsetelgette, hogy az egész dolog milyen klassz. Most ez bennem egy kis feszültséget hozott létre ez a kettőség, mert egyrészt azt láttam, hogy ez egy borzalmas hely, és hogy egy porcikám se kívánja, hogy ott 5 percnél több időt el kelljen töltenem. Másrészt meg itt van ez a srác, aki hát ilyen nagy, mondjuk úgy kenetes, vagy nem tudom, ez olyan furán, hogy kicsit mondom magamban, hogy jó, nagyon rendes vagy, Csi, hogy itt dolgozol, meg nagyon tisztelek, érted, de azért ez a nagy duma, ez nem kéne, vagy ez. És emlékszem, hogy nagyon ideges lettem ettől az egésztől. Viszont utána, hogy még járt bennem ez az egész, akkor valahogy összekapcsolódott ezzel az én hitbeli válságommal, és akkor így felállítottam egy képletet magamban, hogy hát akkor így lehet majd eldönteni, hogy van-e Isten, hogy ha ennek a srácnak igaza van, és tényleg az Isten, mert ezt mondta, hogy hát itt, mert hogy az Isten így, és az Isten úgy, és hogy nem tudom én, ez nagyon része volt ennek az egész filmnek, és hogyha tényleg ez, én elmegyek megnézni ezt a dolgot, és ha tényleg azt látom, hogy az Isten ki tud valami jót hozni ebből, hogy emberek így születnek, hogy egy 3 éves gyerek szintjén van az agyuk, meg ilyen, szóval emberileg ennyire borzalmas helyzetben vannak, és hogyha tényleg azt látom, hogy ebből az Isten valamit ki tud hozni, akkor jó, akkor nekem ez elég lesz. Viszont ha meg nem, akkor az is elég lesz, és akkor lesz, akkor végzek, akkor ez az egész dolog, ez számomra, ez lezárul. És akkor, most nem tudom egész pontosan, hogy időben ez hogy volt, de az a lényeg, hogy valahogy pont ebben az időben elhatároztam, hogy akkor évet halasztok az egyetemen, mert hogy nekem kell idő erre, hogy letisztázzam ezeket a kérdéseket magamban. És akkor valahogyan, ami rokonaim élnek Angliában, és valahogy sikerült megoldani, hogy hát akkor még ilyen kiutazási engedély kellett, még mindenféle zűrös dolog, de valahogy sikerült megoldani, hogy ki tudtam menni Angliába. És ott is volt egy ilyen bárka közösség, valaki éppen ment oda, úgyhogy sok minden így összekapcsolódott, és mondta neki, hogy akkor protezsáljon már be engem oda, hogy egy néhány hetet ott tölthessek. És jó, rendben van, mehetek. Úgyhogy az egy ilyen gyönyörű, nagyon-nagyon szép emlékem, ahogy így végre befejeztem ott, vagy egy évet kaptam ott az egyetemen, hogy most akkor nem kell ezekkel a számítógépekkel foglalkozni, és akkor hát így kezdtem akkor így először nyelveket tanulni, és aztán amikor jött ez a lehetőség, akkor kimentem egy autóstoppal végig. Nagyon nagyszerű szabadságérzésem volt, hogy nem most tényleg ilyen. Tehát én nagy eufórikus hangulatban kimentem, és akkor ott gyakorlatilag úgy terveztem, hogy egy néhány hetet ott dolgozom, aztán kicsit körülutazgatom ott Angliába, Skóciába, és akkor csak hazajövök, és akkor minden rendben lesz. Hát ehhez képest megérkeztem oda, mondták, hogy jó van, szervusz, és rögtön betettek oda. Valahogy pont egy olyan időszak volt, amikor nagyon kevés, ezek önkéntes segítőkkel működnek ezek a házak, és nagyon kevés önkéntes segítő volt, és nagyon oda megérkeztem, akkor rögtön lógott rajtam legalább 3 értelmi fogyatékos ember, közben egy hatalmas kupac ágyneműre meg ruhára mondták, hogy akkor ezt jó lenne, hogyha kivasalnám, hogyha még úgyse tudok annyira jól angolul, és hogy akkor ezen kívül pedig nem tudom, hogy mi minden. Úgyhogy hát reggeltől estig, gyakorlatilag életemben nem dolgoztam annyit, mint ott mondjuk egy hét alatt, vagy egy hónap alatt. És aztán jöttek egymás után az események, hogy akkor most el kell menni, nem tudom, nyaralni. Jó, de hát most kevesen vannak, és akkor nem tudom, akkor vigyétek el még őt is, így a legbolondabbakkal mentünk el majdnem nyaralni, egy ilyen tiszta égtem ottan, bárhol bementünk vásárolni, akkor itt olyan rögtön ott. Szóval egy nagyon furcsa helyzet volt, amivel belekerültem, de az a néhány hét, amit én terveztem, az pillanat alatt elrepült, és akkor kérdeztem, hogy most akkor mi van, hát mondták, hogy hát általában ki idejön segíteni, egy évig itt szoktak maradni, mert kb. Annyi. Szóval mondták, hogy egy évig, hát nagyon jó, hát akkor nem tudom, hát akkor nem tudom, hogyha kapok vízumot, minden. Szóval minden megoldódott, maradtam egy évig, az a lényeg. És ott volt egy néhány egy nagyon érdekes élményem. Előtte voltam ilyen különböző ilyen ifjúsági csoporttól, kiított, és valahogy én nagyon erőltöttem, próbálkoztam, ugye, mint egy jó keresztény, vagy szóval így oda tartozni valahova, meg szóval, amiket így mondtak. Komolyan próbáltam menni, de vagy nem nagyon működtek ezek egy idő után, valahogy nem tudom miért. És sok jó emlékem van, meg nagyon sok jó, beszélgetés volt. Úgy éreztem, hogy tényleg így befogadtak közösségbe, mindenféléket szerveztünk, kirándulások, stb. Valahogy viszont úgy is éreztem, hogy kilógok onnan, nem tudom, például így emlékszem, ilyen voltak ilyen, na akkor imádkozzunk együtt, és akkor nekem az nagyon nehezen ment mindig, mindig éreztem, hogy fú, hát igen, ez tényleg kéne, és mennyire örülök, hogy mások itt ezt fontosnak tartják, meg imádkoznak, de hát én nem tudom, én valami mindig kínosan éreztem magam ebben, meg nem tudtam most egész pontosan, hogy most mi. És például ottan ebben a londoni bárkában emlékszem, volt egy ilyen nagyon erős élményem, ami ezzel az imádsággal függött össze. Leültünk, azt hiszem, hogy halottak napja lehetett, vagy valami hasonló alkalom, és nagyon fáradtak voltunk, de hát akkor még este legyen egy közös ima. És akkor jó, és akkor leültünk itt az asztal körül, 10-valahányan, annak körülbelül a fele voltak ilyen értelmi fogyatékosok. Arra emlékszem, hogy így egy ilyen nagy dühöngés volt bennem, hogy most ez az egész, hogy miért kell, hogy inkább menjünk már aludni, vagy és még egy ilyen ima, és egy ima. Szóval ilyen kicsit így ilyen cinikusan reagáltam rá, hogy magamban, de egyébként meg úgy persze irodálmasan viselkedtem, amennyire ott nyilván az elvárás. És akkor kezdtek úgy, hát akkor gyertja, és akkor kezdjünk ott imádkozni, és akkor ment körbe, és akkor mindenki kicsit imádkozott. És akkor, hát akkor, aki gyorsabban befejezte, annak jobban örültem, aki jobban elhúzta, akkor megint fölment a pumpa, és miért kell így. Szóval ilyen hangulat, nem tudom, ismeritek-e, így ültem ott. És akkor egyszer csak az egyik dankóros, egy kis fekete, nem tudom, ott született, de ez az afrikai származású dankóros lány, így mormog, nagyon halkan így magával rákerült a sor. És csak azt érzte, hogy majd szét pattanok a feszültségtől. Mondom, úgy se érte, hogy miről van szó. Most minek húzza itt az időt? Most mit élvezi ezt? Szóval így jöttek ezek a szövegek. És akkor volt egy pillanat, egyszer csak megértettem, hogy mit mond. Nagyon halkan beszélt és dünnyögött, de csönd volt, és egyszer csak megértettem a szavait. És megértettem, hogy amiről különben sose beszélt, a családjáról, különböző a szülei, meg testvérei, akik nem tudom, betegség volt, meg mindenféle ilyen feszültség, családi problémák, nem tudom, ki meghalt. És egyszerűen az imájában, egyszerűen teljesen értette, hogy miről van szó. Imádkozott azokért, akik meghaltak a családjában, nem tudom, nagyszülők, aztán akkor azokért, akiknek nem tudom én valamiért nehéz, és ebből az egész iszonyatos feszültségből egyszer csak átléptem egy álmélkodásba. Hogy most valaki úgy imádkozik, hogy teljesen mentes minden olyan fajta ilyen gondolattól, vagy ami általában nekem nagyon nehéz szokott lenni akkor, amikor együtt imádkoztunk, hogy na most akkor milyen, mit te most akkor hogy, vagy mennyire mehetek, mennyire nyíltam, vagy mennyire csak azért mondok valakit, hogy majd, akik hallják, vagy mennyire azért, most ez tényleg az Istenhez beszélek, vagy csak azoknak mondom, akik hallják, és akkor ezek egészen, ami miatt mindig kínosan éreztem magam, ez teljesen megszűnt, mert ennek a lánynak erre nem voltak antennái. Meg nem volt erre kapacitás, hogy most azon gondolkodjon, hogy majd akik engem hallgatnak, azok mit fognak szólni ehhez, amit. Tehát ezt csak utólag tudom így megmagyarázni, hogy miért volt rám olyan hatással, hogy csak azt éreztem, hogy még életemben nem hallottam hitelesen imádkozni valakit, de most igen. Most a fülem hallatára most valaki az Istennel beszélget, és elmondja neki azt, ami a legfontosabb. És arra emlékszem, hogy egy nagyon furcsa volt, megszégyenültem is, mert tehát emlékeztem rá még biztos, tehát, hogy mennyire feszült voltam, meg hogy tulajdonképpen, hogy megítéltem ezt az egész dolgot. És ugyanakkor még nagyon örültem is, hogy ezt megtapasztaltam, és valami egyszer csak föloldódott bennem, azt vettem észre. És volt még több ilyen élményem, de a lényeg az, hogy, az egy év után, amikor visszajöttem, akkor azt vettem észre, hogy teljesen más vagyok, mint amikor elmentem. És tényleg még egészen biztos, hogy soha életem annyira nem voltam leterhelve, mint akkor. Tehát rengeteg munka volt, és egy percig nem értem rá azokon a dolgokon tűnődni, amiken én az egyetemen állandóan előadás közben vagy ilyen. Rengeteg lehetőség van, hogy az ember ilyen filozófiai kérdésekkel foglalkozzon. Tehát amiket így próbáltam meg, így egyre hatalmasabbak lettek ezek a kérdések, és nem tudtam megoldani. Ezzel, hogy egy évet azzal arra fordítottam, hogy másoknak segítettem, meg így teljesen tényleg elfeledkeztem magamról, és ez nem valami heroikus, nem tudom milyen dolog volt, nem egyszerűen csak izgalmas volt az egész. Mindig történt valami, mindig ott kellett lenni, mindig volt valami. És egy ilyen közegbe belekerültem, és azt vettem észre, amikor hazajöttem, hogy egyszerűen természetessé váltak dolgok, amikről nem tudtam elképzelni, hogy mi vagy állandóan gyanakodtam, hogy ezeket valaki csak be plántálta az agyamba. És egy valami nagyon érdekes, és sok minden egész más lett, így beszélgetések, sokkal személyesebbek lettek, azt vettem észre. Sokkal könnyebb volt valakin észrevenni, hogy mi van vele. Persze, mert máshogy csináltam egész évben, csak olyan emberekkel voltam, akiknek ki kellett találni az arcáról, hogy most hogy foglalkoztatja valami, vagy jól van, vagy rosszul van. És ez volt egy ilyen fontos dolog. Utána visszamentem, még becsületből befejeztem az egyetemet, hogy nehogy aztán azt gondoljam, hogy csak hát nem volt, nem tudtam elvégezni, vagy valami, szóval akkor szépen elvégeztem az egyetemet, és de aztán 89-ben akkor fejeztem be, és akkor már úgy egész komolyan kezdtem gondolkozni, hogy mi a hivatásom. Azért tudtam elkezdeni erről gondolkozni, mert láttam, hogy másfajta élet is van, mint az az egy, amit ismertem, és hogy abban is, és hogy az még sokkal izgalmasabb és sokkal jobban vonzott engem, mint az az egy, amit ismertem. És akkor már volt kettő, akkor már lehet rajta gondolkodni. És akkor elkezdtem teológiát tanulni, civilként, világiként, csak azért, mert izgatott ez az egész dolog, és hát gondolkoztam már rajta, akkor, hogy hát lehet, hogy esetleg pap leszek, vagy valami hasonló. Aztán hát volt egy személyes szál is, ami miatt aztán már tényleg el kellett döntenem, hogy most akkor család, vagy pedig papság, vagy hogy lesz ez, mint lesz ez. Akkor megint volt egy ilyen krízisszerű helyzet, amit és nem akarok már ecsetelni, csak így különböző embereket próbáltam kérdezni, meg megint próbáltam, hogy nem, és akkor hogy a csodában lehet ilyen dolgokat eldönteni tényleg. És végül is nem nagyon jutottam sokra, akkor már kicsit komolyabban kezdtem, azt a legjobban még annak tudtam örülni, amikor azt mondják, hogy hát imádkozzá, és akkor majd meglátod. Ennek ugye elég jó volt, de nem nagyon tudtam, hogy kell imádkozni meg. Azért éreztem, hogy tényleg valami ilyesmit kéne. És aztán végül is, ami nagyon konkrétan segített, az volt, hogy hallottam, csak így beszélték ilyen pesti körökben, hogy van a meccsekben valahol egy atya, aki ott oda lehet menni hozzá, és akkor egy pár napot ott lenni, és akkor lelki gyakorlatot adni, és akkor ott el lehet dönteni ilyen kérdéseket. És ez egy jezsuita volt egyébként, püspök Szent Lászlón, és neki tényleg ez volt a foglalkozása, hogy ott valami öreg apácákról meg ő volt a papja, de hát azokat elég hamar lerendezte, és egyébként pedig sokkal jobban szeretett fiatalokkal foglalkozni, akik így jöttek oda, és akkor így különböző nehéz kérdésekkel. És akkor ő tényleg elmondott egy néhány dolgot, és utána azt mondta, hogy akkor most mennyire is imádkozzál. Megint elmondott egy pár dolgot, és mondta, hogy most akkor mennyire imádkozzál. És azt nagyon szerettem. Nagyon féltem, hogyha megmondom neki, hogy azon gondolkodom, hogy pap legyek, vagy akkor már járt a fejembe, esetleg jezsuita, hogy akkor majd így megpróbál, majd így valahogy majd így úgy agyon beszél, hogy hát akkor majd akkor persze biztos az érdeke, hogy... De ebből semmi, ebből a félelmemből, ebből semmi se vált valóra, hála Istennek. Valószínűleg el is menekültem volna onnan. Csak ezt éreztem, hogy elmond dolgokat, amik még fontosak, és amik úgy leülnek, mert nem sok azt mondja, hogy most menj el imádkozni. És mond egy pár dolgot az is, hogy hogyan. És nagyon-nagyon szépen eltelt egy hét, volt egy másik srác is, aki ott ketten voltunk, ott imádkozgattunk, van egy gyönyörű arborétum, és akkor ott. És akkor az utolsó előtt napra mondom, hogy nagyon szép volt, nagyon jó volt, de mindig nem tudom, hogy mi, most akkor hogy merre tovább. Azt mondja, hát akkor menj be a kápolnába, és akkor imádkozzál még. Na jó, hát akkor megyek a kápolnába, és akkor imádkozom még. És akkor ez egy nagyon szép, nem is értettem akkor, hogy mi történt, csak azt értettem, hogy valami nagyon mélyen, és valahogy nagyon, még nagyon törékenyen, de valami nem is eldőlt, hanem úgy megmutatkozott, vagy valami ott történt. És hogy akkor most, és hogy ez így jó. És nem nagyon tudtam volna, nem tudom, hogy neki mit mondtam, de utána így nem nagyon tudtam volna most azt híreztem, hogy na hát én akkor eldöntöttem, hogy pap leszek, mert én magam sem akartam elhinni. Tehát már nagyon ott voltam, hogy hagyom az egészet. Gyakorlatilag ugyanúgy, mint ahogy a hitemmel pár évvel korábban nagyon ott voltam a határon, hogy már hagyom az egészet a fenébe. Ezzel az egész, és már annyit agyaltam rajta, hogy már nagyon ott voltam, hogy adtam egy határidőt magamnak, hogy a Jóistennek, vagy nem tudom, hogy hát eddig akkor is. Tehát nagyon közel volt már, hogy akkor hagyom az egészet. Utólag, amikor a már jezsuita voltam, és akkor noviciátusban mondjuk ott kezdtem ezekről a ilyen lelki dolgokról beszélni, akkor ott volt egy idős jezsuita, aki a mester volt, a novicius mester, és akkor nagy csodálkozásomra, tehát akinek másnak próbáltam egy barátaimnak elmondani, hogy mi volt, azok mind gyanakodva néztek rám, hogy hát figyelj, jó, de hát most azért biztos vagy, hogy most még tudom én vagy. És akkor inkább nem is nagyon... De én meg azt meghallgatja, hát igen, volt egy mély kontemplatív élményed. De jó van, csak ennyi? Hát jó van, hogy akkor. Tehát így érdekes volt, hogy úgy nagy tisztelettel, és úgy, mint aki érti, hogy miről beszélek, jó, hát jó van. Ez volt, és akkor most jó helyen vagy itt, és akkor most menjünk tovább most akkor. Na, ez volt körülbelül nekem így a most... Eléggé nem akarok már egész este így magamról beszélni. Hogyha van kérdésetek, még most is lehet kérdezni, vagy utána is lehet kérdezni. Nyugodtan. Még arra gondoltam, hogy arról beszélnék egy kicsit, hogy ahogy fordult a kocka, és tulajdonképpen én is beléptem ebbe a szerepbe, hogy fiatalokat kell hogy lehetőségem van segíteni abban, hogy megtalálják a hivatásukat. És hogy mi az, amit ebből a szempontból így érdekesnek látok, vagy fontosnak látok. Gondoltam, hogy erről mondanék még egy pár szót, hogyha érdekel titeket. Tehát az a helyzet nálunk, hogy hogy nagy feneket kerítsük a dolognak. Tehát ez nálunk a jezsuitáknál ez a lelki gyakorlat, amire én így véletlenül rátaláltam, azóta már persze tudom, hogy ez nekünk egy nagy ajándékunk, vagy itt karizmának is lehet mondani, vagy így az Isten, amikor ad valamit, ami tényleg fontos, és egy bizonyos szempontból az egyházat lehet vele szolgálni. Az nálunk ez a lelki gyakorlat. Szent Ignác, vagy Loyola Ignác 16. században élt, és ezt tudjátok, hogy Amerika felfedezését szokták megtenni a középkor végének, hogyha egy évszámhoz kell kötni. Ez az Ignác egy év különbséggel ugyanabban az évben született, és az ő élete, tehát így az 1500-as éveknek az eleje, az első fele, az egy ilyen hatalmas, hihetetlen izgalmas időszak volt. Tulajdonképpen a középkori Európa a maga jól felépített kis katedrálisaival, meg egy olyan jól belakták mondjuk a középkorban Európát, nem nagyon tudták, hogy mi van azon kívül, úgy tűnt, hogy így a kereszténység szépen és egységesen, ugye, ahogy a római pápa, úgy még minden nagyon egyszerűnek tűnt. Az emberek ugye elmentek a templomba, igazából megszülettél, akkor belekerültél akár faluban, akár városban, egy keresztény kultúrkörben. Az oké, hogy az nem ment nagyon mélyre, de mondjuk ilyen igazi hitkrízisei nagyon kevés embernek voltak. Ugye az volt a normális, hogy ugye elfogadtak egy Istent, aki úgy van, és aki úgy megteremtette a világot, és akkor annak én is, ahogy megszületek, része leszek. És igazából olyan hatalmas nagy döntések az emberek előtt nem voltak, mert az emberek nagy része vidéken élt, vagy a földön dolgozott, amit megörökölt, vagy pedig ha mestersége volt, akkor folytatta az apjának a mesterségét. Tehát egy ilyenfajta világ volt ez a középkori világ, sokféleképpen lehet árnyalni, nem volt olyan idilli egyáltalán, mint ahogy most így el lehet mondani meg. De ez teljesen szétrobbant ez a világ, és hát felfedezés van. Amerika, akkor egy idő után kiderül, hogy van, még Amerikán túl is van valami, körbe is lehet hajózni a Földet, hogy itt hatalmas lehetőségek vannak, hogy ott népek élnek, akik teljesen másképp gondolkoznak. Aztán kiderült, hogy Európában is, tehát Luthernek az egész kezdeményezése, hogy lehet a kereszténységet is sokkal hitelesebben, sokkal személyesebben, sokkal komolyabban élni, mint ahogy az úgy tűnt, meg hogy mindenkinek természetes volt még korábban. És tulajdonképpen ebben az időben indult el az a folyamat, aminek az eredményeként ma azt érezzük, hogy az életünk az egyik döntés a másik után. És hogy nyoma sincs egy olyan fajta stabil világnak, ami még a középkorban teljesen természetes volt, és amelyik egy olyan nagyon biztos keretet tudna adni az életünknek. Hanem folyamatosan egyik kérdés a másik után. Hogy gondolod? Mi a véleményed róla? Te hogy döntenél? És ez nem csak a személyes életünkben, nem csak szakmai kérdésekben van így, hanem a hitünkkel kapcsolatban is. Tehát ahogy mondjuk elképzeltek mondjuk a kezdeti időkből való egy ilyen új keresztény, vagy szóval egy ilyen ilyen luteri, vagy ilyen református, mondjuk egy ilyen biblia csoport. Hogy nem az, hogy elmegyünk a templomba, és akkor a papbácsi elmagyarázza, hogy hát akkor mi van, vagy akkor mi a hitnek a lényege, vagy ki az Isten, vagy ki vagy te, hanem körbe megyünk, kinyitjuk a Bibliát, elolvasunk egy történetet, vagy egy fejezetet, és körbe megyünk, és mindenki mondd el, hogy ez neked mit mond. Hogy ez téged hogy érint. És ez egy egész másfajta módja az Istennel való kapcsolatnak, hogyha tudjátok a különbséget ti is, hogy az, hogy valaki elmondja nekem, hogy van a hit, vagy pedig engedem, hogy megszólítson mondjuk az írás, a Biblia, és bennem történik valami, és azt megfogalmazom, kimondom, és vállalom, nem csak úgy, hogy rábólintok, hogy igen, hogy ezt én is hiszem, hanem úgy, mint ami én bennem született, mondjuk a Bibliával való találkozás eredményeként, és az én szavam, ahogy kimondom. És ez néha egész egyszerű dolgokra vonatkozik, mondjuk egy közösségben, de például én most, ahogyan olvasom ezt, nekem most ezt mondja. És hiába apró dologról van szó viszonylag, de mégis én vagyok az, akinek ezt vállalnom kell. És azért mondom ezt, mert tulajdonképpen a Ignácnak, Loyola Ignácnak, aki a jezsuita rendet létrehozta, tulajdonképpen neki is ez volt a fő, az alaptapasztalata, hogy egy olyan világban nő bele, ahol minden kétséges, ahol abszolút nem lehet tudni, hogy amit úgy mondanak az Istenről, az tényleg érvényese, vagy pedig az csak egy szöveg. És egy hihetetlen keresés alakult ki benne, hogy a saját hitét próbálja megvívni az Istennel. A saját bizonyosságait kereste. És nagyon próbált keresgélni, hogy ki lenne, aki segíthetne neki, nem talált senkit. És hihetetlen szenvedések árán, ugye a saját kárán tanult meg egy kicsit imádkozni. és úgy ezeket az alapvető bizonyosságokat úgy szerezte meg. Próbálta nagyon figyelembe venni az egyháznak a hagyományát, meg a tanításait, a keresztény hagyományt, de nagyon megszűrte, aminek abból személyesen hasznos volt, azt használta fel. És innen jön az, hogy ez a lelki gyakorlat, amit ő kialakított, ez tulajdonképpen ilyen tanácsoknak a sorozata, olyan embereknek, akik szeretnének imádkozni és az Istennel kapcsolatba kerülni, a saját tapasztalata alapján mondott egy néhány dolgot, hogy erre figyelj oda, és akkor imádkozzál, és talán gyere vissza, és mondd el, hogy mi történt. És akkor utána akkor megint mondok majd valamit, hogy most akkor erről a részről imádkozzál, menj el, és utána pedig mondd el, hogy mi történt. Mit tettél te, és az Isten hogyan válaszolt, vagy ő mit tett veled. És ilyenfajta módon kezdte az embereket bevezetni a személyes imádságba. Ezt azért mondom el, mert ez így valahogy alapja az egésznek, ahogy velem is bánt ez az öreg jezsuita ott a mecsekben, és ahogy így próbálunk segíteni a fiataloknak is, akik jönnek hozzánk. Nem tudom, hogy mennyire mennyire mondjuk akár ennek az előadás sorozatnak a keretében volt-e lehetőségetek arra, hogy bibliai hivatást, történeteket megnézzetek. Ez nagyon izgalmas dolog. El lehet kezdeni akár Ábrahámnál mondjuk, hogy milyen az, amikor az Isten rászól valakire, hogy hát most téged meghívnálak. És akkor milyenféle dolgok szoktak történni emberekben. Ábrahám, hogy fejezem ki finoman, majdnem össze. Szóval nagyon meg volt ijedve, hogy most az egész kis biztonságos világ, amit ő ott kialakított magának, most az ami lesz. Ő ott jól megvolt, minden jel arra mutat, és az Isten azt mondja neki, hogy hát gyere, és majd akkor én vezetlek, innen elvezetlek, valahova elviszlek, és akkor majd ott lesz egy nagy nép, amelyiknek majd te leszel az atya. És ez így nagyon szép, hogy az ember elolvassa a történetet, csak hogyha most az ő szempontjából próbáljuk elolvasni, hogy azok a kis finom utalásokat látjuk, amiket nem hallgat el a Biblia, akkor érződik ennek az egésznek a megrendültsége. De valamit el kell hagyni. És az a valami, az nagyon erősen összefügg azzal, ami biztonságot adott nekem addig, ahol úgy jól érzem magam, ahol úgy tűnik, hogy úgy nagyjából kerek az életem, csak lehet, hogy azért valami mégiscsak ott van. Valami, ha teljesen kerek lenne, akkor az azt jelenteni, hogy nem hallottam volna meg az Isten szavát. És legtöbben, akiknek teljesen kerek az életük, azok nem hallják meg az Isten szavát. Valami mégiscsak lehetővé teszi azt, hogy ott megszólítson. És akkor hasonlóan lehetne beszélni Mózesről, prófétákról, bírákról, aztán akár Jézus, ahogy kiválasztja az apostolait, a tanítványait. Tehát mindig ott van egy hívó szó, és mindig ott van egy első menetben egy félelem, vagy mondjuk tehát prófétáknál az nagyon jó, ahogy így elmondják, hogy hát és miért pont én még kicsi vagyok, nem is értek a szavakhoz, Mózes is teljesen meg van zavarodva, hogy most mi van. Tehát van egy ilyen furcsa pillanata a hivatásnak, amikor elkezdődik az egész, és van egy beérett pontja, nem az, hogy most már teljesen valaki teljesen elfogadta, de mondjuk úgy jó részt elfogadta ezt a hivatást, és akkor megint meg lehetne nézni ugyanezeket az embereket, mondjuk Mózest, vagy akár prófétákat. Kialakul benne egy nagy és biztos képesség arra, hogy az Istenre figyeljenek, és hogy a történelemnek, meg az eseményeknek az űrössége közepette valahogy a figyelmüket ott tudják tartani az Istenen. És ez különböző féleképpen történik, a Bibliának is változik a kifejezés módja. Nyilván Mózes, ahogy fölmegy a füstölgő hegyre, más
mint ahogy Jézus mondjuk elvonul egy puszta helyre azért, hogy imádkozzon. De a lényeg az ugyanaz. Olyan emberek, akik tudnak az Istenre figyelni, és ez igényük, és ehhez megtalálják a teret is. Aztán olyan emberek ezek a meghívott vezetők, akik tudnak irányt mutatni, képesek összefogni egy csoportot, képesek őket motiválni, és elindítani őket nagyon türelmesen, általában egy olyan cél felé, amit ők még nem látnak. Aztán az is érdekes, hogy különböznek ezek a meghívott, vagy hivatást kapott emberek, a Biblia szerint a mai ilyen menedzserektől, akik, ahogy ismertek így, mondjuk ezt tanítják, ennek van sok fogása, hogy lehet vezetni másokat, és ezek nagyon jó fogások sokszor, meg ezeket érdemes ismerni, de valahogy ezeknek a bibliai meghívott embereknek nem az volt a lényeg, hogy milyen fogásokat, vagy milyen trükköket. Mózesnek is volt egy-két trükkje azért, és mint a botját odadobta, és akkor szóval neki is volt egy-két trükkje, meg ezek fontosak voltak, de ezek valahogy mégiscsak sokkal inkább a lényükkel vezettek ezek az emberek. Tehát olyan emberek voltak, akik valahogy hitelesen tudtak mondani szavakat. És nem a trükkök voltak a lényegesek, hanem ha nehezet is kértek, valahogy ennek volt hitele. És ez a lényükből fakadt. Igen. És ilyen dolgokat lehetne most mondani, hogyha ez lenne a kérdés, hogy hogyan akarunk segíteni embereket, hogy elfogadják a hivatásokat, a mai világban nem kell ilyen nagy dolgokra, hogy most valaki elmegy, nem tudom, papnak, vagy valaki, nem tudom, ilyen Mózes lesz, aki majd kivezeti az országot az űrzavarból, vagy ilyesmire. Egyszerűen elég, hogyha arra gondolsz, hogy mennyi helyzet van, ahol felelős vagy, akár egy kisebb csoportért, akár ha más nem, akkor a családodért majd, akár egy-egy barátodért, aki nehéz helyzetben van, és aki most számít a szavadra. Vagy te magad olyan helyzetbe tudsz belépni, hogy te rá tud támaszkodni, gyakorlatilag már is vezető vagy. És már is valahogyan amire támaszkodni tudsz, az, hogy hiteles az életed, és hogy hiteles-e az életed, az pedig végső soron azon múlik, hogy a hivatásodra rátaláltál-e. Vagy pedig jó úton vagy-e arra felé. A hivatásra való rátalálásnak az én tapasztalatom, ez aztán lehet erről beszélgetni, vagy szóljatok, ha nem értetek egyet, de az egyik fő kritériuma szerintem az, hogy ezt olvastam valahol, és nagyon megtetszett, hogy valahogy úgy addig, amíg nem találtam meg a hivatásomat, addig minden olyan ideiglenesnek tűnik. Sok mindent csinálok, ezt is csinálom, azt is csinálom, ez is érdekes, az is érdekes, itt is van egy kis dolgom, itt meg valami kis jótékonyság, itt meg tanulok, de tulajdonképpen ez is lehetne amúgy is, meg az is lehetne amúgy is, és valahogy mindennek van még egy olyan ideiglenesség jellege. És akkor, amikor az ember a hivatását megtalálta, azt arról veszi észre, hogy egyszerre tétje lesz a dolgoknak. Egyszer, amit csinálok, az pont úgy jó. Ami lépéseket teszek előre, az érzem, hogy az úgy pont jó, ahogy van. És nem lehetne az másképp, hanem nekem ez az utam. És valamilyen fajta változás történik, egy nagyon finom dolog, de sokszor az ember utólag visszanéz, akkor veszi csak észre. És végső soron az, hogy mennyire tudok hitelesen segíteni más valakinek, az nagyon összefügg ezzel, hogy ez a rendeződés, vagy ez a rátalálás az én életemben mennyire valósult már meg. És tulajdonképpen így három dolog van, amit csak egész röviden most már elmondanék, ami szerintem nagyon fontos. Az egyik az, hogy megtanuljam saját magamat, lehet mondjuk világiasan is mondani, hogy saját magamat vezetni, vagy lehet vallásosan, hívő nyelven is mondani, hogy saját magamat rábízni, vagy saját magamat Krisztus mellett elkötelezni. Tulajdonképpen a kettő az lehet nagyon hasonlóan érteni. Az első ilyen krízis valami, amin keresztül kell, azt hiszem, menni, hogy az ember le tudjon mondani arról, hogy mindig másokban keresi a hibát. És rájöjjön, hogy az igazi dráma az az én életem. Nekem ez a, így visszanézve, persze ez már sok visszanézve, ez az ima, közös ima élmény a bárkában, amit említettem, ez tulajdonképpen nekem azért volt fontos. Még volt egy pár másik hasonló élményem is, mert onnan, hogy másokban láttam a hibát, hogy most minek húzzák itt az időt, miért nem veszik már észre, hogy én milyen halálfáradt vagyok, meg miért, ilyen kérdéseket így magamban nagyon kis mosolygósan, meg kifelé el nem árultam volna, de magamban ilyen kérdéseket dobáltam az emberek felé. És a változás az volt, hogy rájöttem, hogy én vagyok cinikus, én vagyok türelmetlen, én vagyok képtelen meghallgatni másokat, én vagyok képtelen elhinni azt, hogy itt mi történik, hogy tényleg itt valaki imádkozik, hogy tényleg az Isten az, aki itt dolgozik. És ez a fajta képtelenség megérteni azt, hogy a problémák első menetben bennem vannak. Ez tulajdonképpen az, ami a megtérésnek a legerősebb akadálya. És hogyha Luthert ismeritek, vagy hogyha keresztény hagyományban más eredeti embereket ismertek, mindegyik ezen keresztül ment ezen a drámán. És ez az, ami igazán hitelessé tudja tenni a hivatásunkat, akárhol vagyunk tulajdonképpen. Hogyha ez megtörténik, ez egy élmény is talán, vagy élmények, és aztán utána pedig szisztematikus munka is. Tehát önismeret, egy keresése annak, hogy mi az bennem tulajdonképpen, még mi. Most egy valamit megláttam, de még mi ilyesmi van bennem, ami lehetetlenné teszi azt, hogy Isten, aki itt van, és aki szól, és hozzám is szól, hogy a szava el tudjon jutni hozzám, és meg tudjon érinteni. Még milyen dolgok vannak, amikkel védem magam? És hogy tudok ezektől szabad lenni? És ez az, hogy ebbe az ember belemegy, akkor valószínűleg a kétségbeesésnek az állapotába jut bele, hogyha őszintén belemegy ezekbe a kérdésekbe. Mert hát nagyon sok mindent hozunk magunkkal általában, amik nagyon alaposan megnehezítik azt, hogy az Istennel, vagy Jézussal mély személyes kapcsolatban legyünk. És tulajdonképpen ez a feszültség, hogy szeretném, de nem tudom, ez az, ami elő tudja készíteni a megtérés élményét. Hogyha mondjuk emberileg van előkészítése, nem mindig van, de hogyha van, akkor általában az hasonló szokott lenni. Aztán egy másik, ehhez az kell persze aztán, hogy tulajdonképpen meg tudjam különböztetni magamban, hogy mi az, ami bennem rossz dolgok, amik vonzanak, és ha ezzel őszinte tudok lenni, akkor ebben tud jönni egy nagyon nagy szabadság. Mert megszűnik az, hogy másokban keresem a hibát, megszűnik az, hogy a sorsomban keresem a hibát, vagy a múltamban, és a valóságban, valóságnak a lehetőségeit elkezdem megismerni, és itt tud az Isten igazán belépni az életembe. És ez az első lépés. Szóval van egy másik lépés, amit szintén lassanként jöttem rá, hogy mennyire fontos. Mondjuk ha már az ember úgy már egy kicsit megtértebb, keresztényebb ember, sok jó dolog történik az életében, meg ezt így el is ismerik, hogy na hát igen, milyen oszlop, jó tagja, oszlopa itt a közösségnek, vagy itt a munkahelyen. És akkor jön egy második fajta ilyen krízis, amikor az embernek már annyiféle dolga lenne, és mind jó, és annyifelé tudna jót cselekedni, vagy szaladni. Tulajdonképpen ezek közül már az a probléma, hogy már túl sok minden van, amit tudnék csinálni, és mind jó. És én azt hiszem, én naívul belemegyek dolgokba, amik utána nagyon rosszul sülnek el. Például, nem tudom én, főszervezője leszek a templomi, nem tudom én, énekkarnak, vagy nem is tudom minek. És közben pedig, tehát például külföldön tanultam egyszer, és akkor foglalkoztam egy gimnazistákkal is. És hát egy kicsit megismertem ott egy templomnak az életét, és az ott nagyon emlegették, hogy egy bizonyos hölgy ott mennyire, mint Párizsban volt, tehát mennyire sokat köszönhetett neki az egész közösség, stb. és hát én teljesen el voltam ájulva, hogy ez milyen szép, hogy ez így megy. És akkor utána pedig egyszer csak egy közel kerültem ott az egyik legrosszabb gyerekhez, a gimnazista csoportban, egy tűzrossz gyerek tényleg. És akkor és kiderült, hogy a fia ennek a hölgynek, és hát egészen másnak tűnt a hölgynek az állandó ténykedése a plébánián, mert persze ennek a másik oldal az volt, hogy otthon sose volt otthon, és a családját eléggé elhanyagolt, és stb. 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 És pedig kívülről nézve, meg valószínűleg ő maga is teljesen, tényleg egy elkötelezett keresztény, teljesen becsületes, meg a lehető, biztos, hogy a lehető legjobban tele van jó szándékkal, és nehéz lenne azt mondani, hogy ez egy bűnös valaki, vagy egy rossz dolgokat csinál, de egyszerűen csak a jó dolgok között nem tud különbséget tenni. És ez egy másik nagyon fontos képesség, amit magunkban is fejleszteni kell, egymásban is segítenünk kell, és a hivatásunknak a kritériuma, akármilyen területen, szakmailag is, vagy családban is, hogy a hivatásunkat be tudjuk tölteni, ez egy abszolút alapvető kérdés, hogy lassanként képessé válok-e jó dolgok közül megtalálni azt, amelyik nem egyszerűen csak jó, hanem az Isten akarata. Tulajdonképpen erről van szó. Hogy mondjuk, nem tudom, én orvos vagyok valahol, vagy mérnök vagyok valahol, vagy apa vagyok, vagy anya vagyok, és hogy tudom ezt úgy jól csinálni, hogy ne egyszerűen csak jó legyen, hanem olyan legyen, mint ahogy Krisztus tenné. És a kérdés az már, nem tudom, érzitek-e a különbséget, sokkal finomabb a különbség, és tulajdonképpen sokkal izgalmasabb is, mint amikor arról van szó, hogy na most ezt ellopjam, vagy inkább ne lopjam el. Az is egy izgalmas kérdés, de az még izgalmasabb, amikor már nem az az igazi kísértés, hogy ezt ellopjam, hanem az, hogy valahogy csak úgy megcsináljam, vagy pedig, hogy igazi figyelemmel és megkeresve azt, hogy mi lehet itt az Isten akaratának a megvalósulása. Jó, ezeket szerettem volna így most röviden elmondani. Kérdezzetek, jó, mert most már meguntam magamat, annyit beszéltem.
Szóval én így imádkozom, és meg tudom Isten akaratát. De azért ő szemben annyit imádkozik meg egy dologért, és nem. Általában nem tudom rögtön azt, ugye?
Hát nem, az már egy jó, hogyha. De akkor jobb nem is imádkozni.
De.
De csak te vagy így, de mások így. De például egy milyen kérdés van?
Akár a hivatás, én a mai napig nem tudom, 30 éves vagyok, és hát egyik munkahelyre megyek másikra, és tehát nem tudom. Tehát lehet, hogy rosszul állok hozzá, vagy valamit elszalasztottam, vagy lehet, hogy Isten, hát arra gondolom, hogy lehet, hogy nem akarja így, vagy hát szóval nem mindenki, de gondolom, hogy nem mindenkinek, hogy mutatja meg. Mert ugye én is egy ilyen vagyok, hogy hát arra már így rájöttem, hogy mégis bárhol vagyok, képviselhetem az Urat, de hát ugye látom, hogy a környezetemben, hogy az orvos, az ápolom őket, és jól érzik benne magukat, és én nekem ilyen nincs. Tehát azért valahol még azért csak keresem a helyet. Tehát remélem. Hát igen, és sokszor úgy gondolom, hogy minek is imádkoznak értem el. Szóval így nem látom. Tehát biztos azért kell imádkozni. Kitartóan. De hát ezt így meg látni. De csak úgy felvetettem, mert nyilván most nem fogok fogok erre most kívül választ kapni, hogy mennyi kezd, mennyi az, vagy csak úgy felvetettem, hogy hát biztos nem mindenkinek válaszol úgy is, tehát hogy megértelmem, hogy fiatal korában már, akkor még tanul. Vagy hát erről az imádságról nem tudta az ember. Nem látom, nem hallom Isten válaszát. Bizonyos dolgokban.
Teljesen egyetértek.
Nekem?
Csak ez nem azt szólózott, hogy nem kérdés, hogy mondtad, hogy itt ennek így a hivatásban azt keresünk, hogy milyen Isten szerint a legjobb megoldás. Ugye ez nem is lehet, hogy nekünk az egy lehetőségünk, hogy milyen kihívásaik vannak igazán.
Miből tudhatom meg azt, hogy az imádságban választ kapok? Én már tapasztalom ezeket a dolgokat, és el tudok mélyen vonulni, és akkor az Úristen elé viszem, és figyelek rá. És hát mik azok a jelek, amiből fölismerhetem, hogy amit én szeretnék, azzal ő is egyetért, és akkor mehetek arra.
De minket az ő szempontból én szeretek itt személyes dolgokat elmesélni, de ez veszélyes is, mert akkor úgy tűnhet föl, hogy na hát, itt előttetek egy ember, aki hát az Isten megmondta neki, hogy mit csináljon, és akkor megtalálta a hivatását, és hát boldogan éri a hivatását, és hát akkor ezt így kell csinálni. Én, ha visszanézek arra, hogyan történtek a dolgok, inkább nagyon sok hát véletlennek mondhatom, vagy gondviselésnek, nagyon sokan segítettek, nagyon rengeteg segítséget kaptam. És és ez is, amit kérdeztétek, és többen is itten kérdeztétek, hogy hogy van ez végül is, hogy az Isten től jön egy hivatás, vagy egy hívás, vagy valami, amit viszont ennyire nehéz megtalálni. Ezen sokat gondolkoztam, és egyáltalán nem szeretném azt a benyomást kelteni, hogy itten tévelyektem, mint hogy az emberek nagyobbik része is tévelyek, de hát aztán egyszer csak akkor így megérkezett az információ az Istentől, hogy akkor mit kell csinálni. Ez nem így volt egyáltalán, és szerintem nem is így túl elképzelni. Van egy cikk, amit nagyon szeretek, egy francia jelentés, amit egyesült, hogy hát ő így nagyon sokat foglalkozik fiatalokkal, és neki az egyik legnehezebb élmény az az, amikor így jönnek fiatalok, hogy hát én már annyira keresem a hivatásomat, és hogyha sokat imádkozom, és ha tudnám, hogy mi az Isten akarata a számomra, hát akkor én rögtön megcsinálnám, tényleg. De hát nem tudom, és akkor ezért nem tudom, hogy mit csináljak aztán. És akkor azt mondja, hogy ez az, furcsa, hogy, hogy hát érti ő, de mégiscsak valahogy furcsa, hogy így gondolkodunk Istenről, hogy mintha az Istennek lenne egy terve mindenki számára, hogy te Lukács János, te majd akkor majd itt fogsz szolgálni engem, te meg ott, te meg ott, te meg ott. Ez így mindenkiről így lenne egy elképzelés az Istennek, és utána ezt jól eldugja. Hogy nehogy már valaki megtudja, hogy mi az ő elképzelése. És akkor az emberek meg csak itten szenvednek, mert nem tudják kitalálni az Isten agyában, mi van az ő életükről, milyen elképzelés. És hogy azt mondja, hogy ez egyáltalán nem így van a valóságban, hanem ez úgy van, hogy attól, hogy mi az Istenben hiszünk, attól nekünk nem egészen másképpen működik az életünk, mint egy normális embernek, úgymond, aki képes az időknek a jeleit mondjuk észlelni, és ezek alapján tájékozódni, és mondjuk megkeresni a helyét a világban. Hanem ez a kettő, ez nagyon összefonódik. És az Istennel való kapcsolatunk, én például most, ha megpróbálom egy kicsit elemezni, hogy mi az, amire azt mondom, hogy volt egy mai élmény, hogy mi történt ott, akkor azt tudom, például az egyik dolog, ami történt, hogy sok minden, ami kavargott bennem, meg ahogy én előkészítettem ezt a döntésemet, sokféle szempont volt itt is, meg ott is, meg amott is, de ezek között nagyon erős volt például egy félelem. Hogy ha én elmegyek papnak, akkor majd milyen magányos leszek, meg hogy ez egy milyen lehetetlen élet. Van egy vonzás, és meg van egy más félelem. És ami nem is volt tudatos egyszerűen, azt hiszem. Kicsit talán tudatos is volt, de nem is foglalkoztam úgy vele nagyon. Inkább csak úgy azt éreztem, hogy nem tudom eldönteni, hogy mit akarok. És mondjuk az imádság az például azt meg tudja tenni. Imádság az, hogy megnyitom magam az Isten jelenlétére, megteszem azokat a végül is pici dolgokat, amiket meg tud az ember tenni, ilyen szempontból. Az Isten nem tudom ide kényszeríteni, na most akkor most jó lenne, hogyha a félelmet elvennéd, mert ez már nagyon idegesít engem. De ez nem úgy működik, de mégis ha az ember elkezd imádkozni, akkor ez egy dolog, ami előbb-utóbb megtörténik. Lehet, hogy úgy, hogy szembesülök először, hogy hatalmas félelem van. Tehát lehet, hogy először éppen egy szembesüléssel kezdődik, és akkor az ember sokan akkor abba is hagyják az imát, és elmenekülnek. De mondjuk bennem az biztos, hogy változott, hogy volt legalábbis egy nem tudom mennyi ideig tartott, ez egy pár perc lehetett, amikor úgy kezdtem, úgy láttam meg a dolgokat, meg ezt az előttem álló választást is, hogy a félelem az nem dominált már, hanem valami más dominált, ami pozitív, ami abszolút nagyon pozitív volt. És valahogyan így helyükre került, vagy letisztultak motívumok. Még akkor is, ha utána megint összekusztam, megint jött félelem meg, szóval még utána tovább tart, amíg az ember úgy tényleg tud változni. De például ezt meg tudja adni, azt hiszem, az imádság, hogy egy nagyobb fajta, nagyobb bizalmat, egy tisztább látást, sokszor visszajelzéseket kapunk, jókat is, meg negatívokat is, az emberektől, az élettől, helyzetektől. És hogyha ha az imádságban ezeket az Isten elé viszem, akkor ezek reálissá és befogadhatóvá tudnak válni. Tehát sokszor egyszerűen nem hallunk meg. Tehát én magamról is tudom, hogy én nem tudom, én mérnök voltam, én nem tudok nagyon dumálni, vagy egy beszédeket, vagy nem tudom, csodákat, amik mondjuk ezért így az ember. Én így könnyen mondtam, nem itt valaki, mint én, hirdesse az Isten igéz az, akinek nálam sokkal jobb beszélőkéje van. És akkor én meg felmentést kapok, mondjuk, mert mondjuk volt, aki volt, mondjuk próbáltam így elintézni. És mondjuk az imádságban ilyen dolgokat észre lehet venni, szerintem, hogy így nem hitet, mert így ilyen felszínes dolgokkal próbálok mondjuk lepasszolni valamit, ami pedig a hivatásom lenne. És pozitív visszajelzéseket is. Vannak bennünk olyan dolgok, nem bírom elhinni, hogy valami jó van benne. Pedig mondják, csak egyszerűen nem tudom elhinni. És az imádságban ha az Isten ott van, közel engedem, akkor valahogy akkor ezt tud változni.
Most nem tudom, hogy válaszoltam-e 10 mondatban a kérdésre, szerintem nem, de...
De teljesen egyetértek, tehát hogyha az Isten, tehát az Isten hív, vagy a Bibliának, hogyha olvasgatom a szavait, akkor abban nem az lesz, hogy na, hogy akkor menjél vasutasnak mondjuk, hanem újra jön mindig ez a szolgálat. Hogy a hivatásomat, ha keresem, akkor ez valami olyasmi lehet, hogy hol van az én szolgálatom. És eddig kell, hogy elvezessen az Istenbe vetett hitem, az imádságom, a közösség. És ez nagyon másik ugyanilyen jó kérdés a közösség. Az Isten közösségbe hív. És az lehet egy családnak a közössége, lehet egy másik valamilyen közösség, de oda hív az Isten, és ha a hivatásomat keresem, akkor azt is keresem, hogy hogyan tudok mélyebbre jutni közösségre másokkal. És ez például azt is jelenti, hogy hol tudok mondjuk, ha kicsit nyuszi típus vagyok, akkor hol tudok mondjuk bátrabban belépni, és fölvállalni valamit, ami lehetővé teszi, hogy jobban megismerjenek mondjuk, és így mélyülni tudjon a közösség. Ha egy agresszív, nagypofájú típus vagyok, akkor ez azt jelenti, hogy egy kicsit visszafogom magam, hogy ne féljenek már annyira tőlem, hanem egy kicsit már legyenek mélyebbek és őszintébbek a kapcsolatok. És akkor azt jelenti a közösségre hívás. De ez nagyon egy kicsit. Hát ezzel is egyetértek. Igen, de azért az is hozzátartozik, hogy minden fontos, minden komoly dolog, amit érdemes fölvállalni, az teher valamilyen szempontból. És inkább azt számít, hogyha mondjuk visszanézek mondjuk az elmúlt egy évemre, akkor amellett, hogy mennyi áldozatot vállaltam, ott van egy valamilyen mélyebb érzés, vagy meggyőződés, hogy na ez megérte. Az egy fontos jel, azt hiszem. Vagy hogy ennek értelme van. Azt hiszem, hogy ez egy fontos dolog. Hogy hát jó, csak csinálom, mit tudom, nekem ez csak teher, és de azért én csinálom. Ez gyanús egy kicsit.
Nem csak az ennek, amikor egyetem, hogy egy olyan szívő, akik a kifetés, hogy annyira jól érzik magad, hogy legyen kifetésen,
nem erre gondoltam, hogy jól érzik, hogy mondjam. Tehát, hogy helyükön vannak.
De ez olyan dolog, hogy az ember több helyen is a helyén, csak el kell tudni nyugodni egyet. Tehát nem biztos, hogy ez a kérdés, most valakinek orvosnak kell, vagy jogáknak, vagy ügyének, hanem azt, amit gondolom,
egyszer egy beszélgető, egy német valaki teológus mondta, hogy terő volt szó, hogy mai világban fiatalok vagy emberek, mint én itt dolgozom egy kicsit, ott dolgozom egy kicsit, amott dolgozom egy kicsit, meg így közös, szerzetes közösségekben is. Na most akkor jövök egy pár évig, akkor itt vagyok, aztán továbbállok, és hogy ez egy ilyen furcsa világ, és hogy lalala, és hogy régen nem így volt, és akkor azt mondja, hogy ez egy egyház történet szinte, ez nem úgy van, hogy ez régen nem így volt. Régen is voltak olyan emberek például, akik így vándoroltak. És egyik hely, ott voltak egy néhány évet, ott voltak, akik befogadták őket, valamit csináltak, és mentek tovább. És nekik vagy az volt a hivatásuk egyszerűen, és ők meg volt a szerepe, meg volt a gyümölcs ennek, valami értékeket tudtak átadni, itt is, ott is, és aztán mentek tovább, és neki ez volt a hivatása. Hát ez teljesen egyetértek, hogy nem kell ezt így azonosítani, hogy na, azt találta meg a hivatását, aki. Tehát édesapámnak könnyű dolga volt, mert ő elvégezte az egyetemet, elment a Központi Fizikai Kutatóintézetbe dolgozni, és pont addig, amíg gyakorlatilag meg nem szűnt az intézet, addig a könyvdíjba ment, és kész, és akkor ez volt az élete. És ez szép, mert tudom, hogy gondoltamnak egy gazdagsága, de ez nem egész ugyanaz, mint hogy valakinek elhívatása. Valaki lelőttem, akkor nem tudom.
Nekem csak az a véleményem van még, hogy a hivatás az szerintem kegyelem is, és ha tehernek érzem, akkor én nem merem neki átadni magam. Szerintem egy nagyon nagy ajándék az ember általában a helyre.
Igen, csak annyira vigyázni kell a szavakkal, mert egy szülőnek mondjuk, aki tehernek érzi, hogy ott van a négy gyerek, vagy pláne az egyik még beteg, akkor ezt nem mondhatod. Hogy hát te azért érzed tehernek, mert nem adtad át meg az elég a hivatásodnak.
Ez provokál,
ezt magamnak mondhatom, és igaz. Végsősoron meg vagyok győződve róla, hogy igaz. Mert hogyha az ember fölvállalja a hivatását, akkor az terhek fölvállalását is jelenti. Pont azt jelenti, hogy azt, amit az Isten nem tudna máshogy megvalósítani ezen a Földön, azt most rajtam keresztül egy kicsit tudja előre moccantani. És az persze, hogy terhekkel jár. És tényleg csak két út van, vagy kibújok arról, vagy elfogadom teljesen. És akkor egyszer csak lassan elkezdek közelebb jutni ahhoz, amiről szól az evangélium, hogy az én igen védes, az én terem könnyű, és kicsit megsejtem, hogy mi az, és akkor egyszer csak úgy elkezdenek menni a dolgok. És ez akkor tud megtörténni, ha átadom magam teljesen ennek. Ebben teljesen igazad van, csak óvatosan kell ezzel bánni, hogy ezt hogy...
Egy kicsit a magam számára, aki meghallja, van fül az...
Igen, teljesen igazad.
Én is disznó vagyok, azért én sem mindent csinálok úgy, hogy hát én Jézusom, azt hát azért azt mégse.
És hogy a szakmában dolgoztál, meg hogy ez szerint nekem annyira furcsa, hogy hát mérnök az inkább reál érdeklődésű, tehát hogy az átletlen dolgokkal foglalkozik, mint egy pap, az meg inkább humán lett egy emberekkel. Tehát hogy például a mérnöki tudásodat, azt most tudod-e hasznosítani valahogy szervezés, vagy nem tudom, meg hogy mennyire vagy te szabadon azt csinál, tehát hogy itt tartom egy főnök, vagy van egy feletteset, tehát hogy mennyire a feladatokat maga, mert például én most, amikor szóltam, neked gondoltam, hogy nem is lesz időt eljönni. Tehát, hogy az időbeosztásodat mennyire tudod magad alakítani, meg mit ilyesmi.
Most elég sok kérdés.
Tudod, igen. Választhat.
A reál meg a humán az nekem egészen két különböző dolog volt. Nekem így nagyon évesen elkülönült tényleg az összes ilyen számítógépes dolgok, mint ami reál. Már nyilván, hogyha ott dolgoznék a szakmában, és mit tudom én lenne, munkatársaim lennének, meg lennének konkrét megrendelők, meg nem tudom, emberek, akkor más lenne, amire a tiszta ügy. De nekem az akkor egy ilyen elég tisztán elkülönült, meg a másik rész ez az értelmi fogyatékosokkal, ahol meg az értelmi oldal tényleg nagyon hiányzik, és ahol meg tényleg a szívnek, meg az empatikus készségnek van hatalmas jelentősége. Ez a kettő szerintem, tehát úgy látom, hogyha valakinek van úgymond reál, de most nem kell, hogy ez matek legyen, vagy ilyen mérnöki dolgok, hanem egyszerűen csak úgy, mint a világban való tájékozódó képessége, tehát akár mondjuk irodalomban is, ha valaki jártas, az bizonyos szempontból hasonló, mert bizonyos ismereteket betárazok az agyamban, amik abban segítenek, hogy egy kicsit a világban tájékozottabban mozogjak, meg úgy legyen egy területen, hogy valami magabiztonságom. Ez szerintem fontos. Ez azt jelenti, hogy utána akár még egy szerzetes közösségben, tehát ennek sok hasznát veszem. De akár egy személyes kapcsolatban is, mondjuk egy ilyenfajta intelligencia, az nem egy az egybe vihető át, de mégiscsak hasznos, mégiscsak ad egy valami fajta segítséget, hogy emberi helyzeteket is az ember jobban kezdjen megérteni. Egyébként van, tehát mondjuk is sok váratlan epizód is, most nem tudom, hogy vannak ilyen ingatlan dolgok, visszaadnak ilyen régi épületet, és akkor ilyen mérnökökkel kell beszélni, hogy úgy nagyon örülnek, hogy fú, hát mint egy pakokkal általában nem szokott sose zöldágra verdőzni, de hát akkor Szóval ilyenek vannak, és akkor ezek így jók, és akkor ilyen születnek belőlük jó beszélgetések, vagy nem tudom, néha, hogy ilyen emberi helyzeteket hogyan lehet kezelni, hogyha valami van egy közösség, valami nagyon rossz irányba megy mondjuk, és akkor így van, aki mondjuk így nagyon hirtelen, akkor puff, azt mondja, hogy ez így nem jó, vagy el vagy bocsátva, vagy nem tudom. A másik véglet az meg, hogy az ember úgy hagyja, majd látszik, hogy nem jó, de hát azért mégiscsak már itt a hím mindenki megszokta. És ezek úgy én is úgy megbirkozom, de például úgy sokszor kezdek rájönni, hogy nekem tulajdonképpen nagyon sokat segített, hogy tanultuk az egyetemen, hogy ipari folyamatokat hogyan lehet szabályozni, tehát hogyha mondjuk nem tudom, én azt szeretném, hogy egy 20 fok legyen egy teremben, akkor és időnként az emberek kinyitják az ajtót, máskor meg nem tudom, itt van 100 ember, és akkor mindenki fűti a termet maga is, és hogy akkor azt hogy lehet megoldani, úgyhogy ne ilyen nagy hímbálózásokkal, vagy ne az legyen egyszer megfagynak. Na, ennek van egy technikája, és mint én, hogy egy csőben, mint én, van vízcsőben van nyomás, ugyebár, és hogy akkor ott ilyen, hogyha túl hirtelen kinyitják a csapokat, akkor ilyen hullámok keletkeznek, és akkor szétreped a cső meg. Szóval ilyen mindenféle érdekes dolgok vannak, meg az elektronikában pláne. És utánképpen van egy mű, egy mestersége annak, hogy lehet egy folyamatot úgy finoman, de határozottan irányítani mégiscsak. És így, ezt mondjuk én nem szoktam mondani így a rendtársaim, de így, szóval így kiakadnának valószínűleg, de így rájöttem, hogy ahogy elemezek helyzeteket, hogy ez ott van tulajdonképpen, hogy látom, hogy ebbe az irányba szeretném vinni, látom, hogy itt valamit kell csinálni, de tudom, hogy nem lehet most itt hirtelen feltekerni a csapot, mert abból lesz most egy nagy látványos valami, de aztán talán meg megint átcsapod előttem. Szóval vannak ilyen. Tehát mondjuk az egyik legnehezebb, csak meg volt egy ilyen kérdés, hogy mi az, ami mondjuk kihívás, mondjuk így tartományfőnökként. Az egyik legnehezebb az, hogy amikor nem jól mennek dolgok, és azt látom, hogy az öcsüket teljesen jó szándékkal csinálja, csak annyira nem ért valamit, vagy annyira nem látja, hogy ez itt nem jó. Benne van valami megrögzöttsége, vagy valami, nem tudom én, féle, valami van, és hogy lehet úgy, és akkor olyan, mint a két énem lenne. Az egyik az szeretné megsimogatni a buksiját, meg hogy na, mit tudom én biztatgatni egy kicsit. A másik meg azt mondja, hogy ez így nem jó, és ebből így nem is lesz semmi, mert ez így megy tovább. És amikor bele kell vezetni valakit egy kemény helyzetbe, és hogy ezt hogy, és egyetlen eljutni ide, hogy most nincs mese, most ezt a gyereket, ezt most egy kicsit
itt van valami lappang, és itt valami, ki kell, valami krízis ki kell provokálni, hogy, hogy tisztában lássa ő maga is, hogy most miről van szó. És akkor, hogy ezt hogy lehet megcsinálni, úgyhogy és akkor persze, hogy nem az van, de tulajdonképpen mégiscsak az van, hogy én most egy fájdalmat okozom. De nem csak, tehát itt én most egy világi munkatársunknak felmondtam, tulajdonképpen én voltam munkáltatója, és itt iszonyatosan erősen éreztem emberileg, megszakad az üvem, meg nem tudom, hogy hol fog munkát találni, meg stb. 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 Másrészt meg szakmailag, meg ahogy látom, hogy ő, hogy van ott, meg egyszerűen nem megy a dolog is. És lehetne azt mondani, hogy nagyon még egy évet neki, de igazából én magam sem hiszem azt. Én magam sem hiszem, hogy ez menne, vagy jobb lenne. Hanem csak egy nyűvődés lenne az egész, és talán arra jobb lenne, hogy akkor már egy év már ő is már jobban látná, hogy... Szóval hogy lehetne magyarázni, de igazából... És akkor például így most mindegy, ez egy nagyon speciális helyzet volt, mert egy szakmai dolog, itt többen tanácsok, szóval így, mégis másokra is nagyon hallgattam, akik így szakmivel tudták mondani, hogy akkor mondom. És azt hiszem, hogy jól történt, és aztán végül is, hogy neki is végül is hallottam vissza, hogy jó lett meg is. Csak mondjuk ez egy marha nehéz helyzet, amikor emberileg ezt csinálnám, és nem szakmai, az igaz, szakmailag is lehet mondani, de azt is lehet mondani, azért, mert mondjuk itt van egy intézmény, és bizonyos értékeket én fontosnak látok. És emberileg megértem, hogy mondjuk állam elkésel, de másrészt meg, hogyha akármint mondjuk egy ilyen hittancs, például egy ilyen bibliakör, amit régen vezettem még Szegeden, nagyon nehéz volt, hogy van, aki mindig elkésel, mondjuk, és akkor persze mindig van valami, hogy még ez volt, meg még akkor bent tartottam, jó, bocsánat, most ezt nem akarok hittem. Nagyon hülye példa volt, akkor valaki mindig, nem akarok most hittem, nem azért mondtam. Csak például egy nehéz helyzet, hogyha mondjuk egy kis társaság, mondjuk együtt szeretnénk elkezdeni egy programot, és akkor hogy mennyire legyek rugalmas, mondjuk, hogy mindig az egyénhez igazodom, vagy pedig van egy érték, amit szeretnék átadni. És ennek van egy törvénye. És ezt a törvényt ezt valahogy próbálom emberségesen, de határozottan érvényesíteni. És akkor érzem, hogy ez is egy szempont, meg az is egy szempont. És most akkor melyik? Tehát az ember önmagával küzdik elég sokat. De ugyanakkor még nem lehet a végtelenség se, hogy az ember önmagával küzdik, hanem egyszer csak azt kell mondani, hogy ez így lesz. És akkor általában egy ilyen kínódásból születik. Jó a kérdés, és nem lenne őszinte, hogy azt válaszolnám, hogy rengeteg sok időm van emberekkel foglalkozni, de végsősorban mégiscsak, ha visszanézek akár, hogy mai nap mit csináltam, vagy... Tehát ügyek azok végsősorban emberek. Nagyon hamar... Tehát most van mondjuk ez a 100-es újta, akikkel elsősorban foglalkozom, ezek öreg bácsik, vagy fiatalok, akik lelkesek, de még mondjuk naívak, vagy lusták egy kicsit, vagy ilyenek, vagy olyanok, vagy nem jönnek ki egymással, és akkor valahogy akkor békét kell teremteni, vagy elsimítani a dolgokat, vagy csak lát valami meg van akadva, ami olyan hatalmas nagy akadálynak tűnik neki, és akkor egy kicsit abba kell segíteni neki, hogy tovább tudjon lépni. Tulajdonképpen ezek az ügyek, ezek végül is mind vissza lehet őket bontani, ezek emberi találkozások, ahol valamilyen módon kell jelen lennem. És aztán vannak aztán persze munkatársak is, meg akikkel kapcsolatba kerülök, mondjuk ilyen szerep miatt. De például a püspökökkel, tehát egyik legnehezebb dolog volt, hogy amikor én nem szoktam egy püspökökkel beszélgetni, meg így jó mondanak valamit, azt hogy meghallgatom, de aztán igazából, tehát engem nagyon zavart, hogy ilyen körökben kell forgolódni néha egy kicsit. És ez,
Ezt nagyon nehezen kezdtem, ezt csak mondták nekem, hogy egyik dolgod az, hogy amikor mondjuk elmész meglátogatni egy jezsuita közösséget, vagy mondjuk van Miskolcnál egy iskola, hogy akkor menjél a püspökhöz is, mert az fontos, hogy, az, hogy amit itt a jezsuiták csinálnak, az beleilleszkedjen az egyháznak a munkájába. És akkor jó, akkor így elmentem, és nagyon sok nagyon szép beszélgetés született például. Mondjuk egy ilyen abszolút hivatal, én úgy vettem, hogy jó, hát most egy ilyen hivatalos izé, most akkor ez is kell, és egyszerűen azzal, hogy és nem is volt olyan különösebb zűrös ügy, amit most tisztázni kell, és egyszerűen azt éreztem, hogy itt van egy ember, aki most örül, hogy elmondhat olyan dolgokat, amik a szívén fekszenek, és amiket igazából sosem mondhat el, mert mindig szerepel valahol, én tudom én, így vagy úgy vagy az újság, mindig szerepel, és most itt ülök mellette, és valamiképpen úgy engem is úgy tekint, hogy majd én valamilyen el fogom érteni ezeket a dolgokat, vagy nem vagyok se a beosztottja, se a főnöke, és nagyon szép beszélgetések születtek, úgy mondjuk miközben egy ügyet intéztem, hogy attól féltem, hogy na most még egy ügyet el kell intéznem, és lehet belőle egy nagyon szép beszélgetés. De mondjuk, hogy konkrétan kérdésedre válaszoljak, szóval most így, ami volt, még volt egy angol közösség itt a Vasaréten, ahol vasárnaponként ott mizsésztem, de azt is leadtam, mert egyszerűen annyit utazgattam, hogy nem tudtam folyamatosan csinálni. De azért, amik így adódnak, szóval így nagyon sok minden adódik, meg járnak ki, szóval így vannak egy pár, akik most így újakat nem szoktam bevállalni, de mondjuk régebben, akikkel ilyen lelki beszélgetések, meg ilyesmik, azok vannak most is. És azok azért fontos, azok pontosan mellett.
Tartom, hogy az országot jelent meg?
Hát az normális esetben országot jelent, csak a miénk nem egész normális eset, mert még elég sokan így külföldön ragadtak, és akkor azok félig meddig azok is elvileg hozzánk tartoznak. Tehát mondjuk így Kárpátalja, Erdély, Délvidék, de egészen Torontóban is van egy magyar plébánia, ahol jezsuiták vannak.
Szóval én nagy Magyarország szinten
köszönöm. Szóval én elég nagy Magyarország szinten köszönöm.
Tulajdonképpen, amikor bevallott az is alakult meg, hogy a templom falain kívül is hogyan tudják a keresztényeket, a tudományokban, akár a közéletben, akár máshol, hogy ez ma mennyire valósul meg, mennyire lehet a közéletben, vagy bárhol máshol ezt a feladatot megvalósítani, vagy pedig régebben jobban lehet, és most már kevésbé lesz.
Egy kis időt adva, hogy csak mindenképpen protestánsok vagyunk, és valószínűleg másképp nem voltuk a jezsuitáren megalkotását, még mi tettem, mint a piaristák.
A piaristák sem nagyon szeretik a jezsuitákat egyébként.
Krisztus katonái, meg szerintem egyébként ország komoly nehézséget lehet abból, hogy azért igazán kimagasló legyen teljesítményre, mert embereket vezethetsz, és az kívános kihívást, tehát azért tényleg nagyon magasan kvalifikált okos embereket. Na, de
én is inkább a budákat választanám, hogy...
Na, igazából csak ennyi, hogy tényleg akkor, mert ez a megalkotáshoz kötődő kérdés volt, hogy akkor tényleg ezt te hogyan látnod, mondjuk ezzel is kezd ezzel adást, hogy a legjobbségben hiszem, hogy itt a történet így a keretre majd még lehet, hogy visszatérni, mert hogy nem tisztán csak katolikusok ülnek itt. Sőt, többsége vagyunk.
Neked mi is volt a kérdésed? Csak egy szó.
Tudom,
hogy igen, hogy a tudományok meg ezek a... Azért gondolkodom, mert bizonyos szempontból úgy tűnik, hogy tényleg könnyebb volt korábban elég sok jezsuita rengeteg jezsuita van, mondjuk akik történészek számon tartanak, akik valamilyen szakterületen kirességek voltak, tehát így a tudománynak nagyjaival leveleztek, és akkor gyakorlatilag így belekerültek ilyen körökbe, amik tényleg a templomon kívüli körök voltak. Ez most azért ritkább, egyszerűen azért, mert annyira specializálódtak a tudományok, hogy nehéz itt polihisztornak lenni. De ugyanakkor, akik most Magyarországon templomunk, az tulajdonképpen így négy van. Minket említettem Miskolcon, Szegeden, meg Budapesten és Kispesten. És a jezsuitáknak a túlnyomó része, nem túlnyomó része, de nagyon, nagyon komoly része nem csak, vagy nem kifejezetten templomi munkával foglalkozik. És például most itt visszakaptunk egy nagy házat, itt még egy kicsit az egész olyan zavaros, de ott az egyik jezsuita rendtársam szervezett ilyen közös bibliaolvasást, evangélikus, zsidó, katolikus bibliaolvasást. És ez nagyon érdekes közönség jött. Tehát kijelöltek egy-egy zsoltár részletet, direkt olyanokat vettek most ezúttal, amelyik nem annyira vitatott, tehát nagyon hasonló az értelmezés, mert a következőnek már eltervezték, hogy már kicsit rázós a dolgokat is elővesznek. De egyszerűen csak ezt meghirdették, és ez egy olyan fajta közönséget vonzott, meg egy olyan atmoszférát teremtett, ami nem az, hogy teljesen más, mint ami a templomban történt, de mondjuk sokkal nyitottabb és sokkal izgalmasabb. Aztán vannak folyóiratok, tehát tényleg társadalmi, politikai kérdések, amelyikbe bele lehet egy kicsit szólni. Vagy van egy ilyen felnőtt képzési intézetünk ott is, mindenféle dolgokban szakmai továbbképzéseket adnak. Nyilván keresztény fajta keresztény értékrend, meg beállítottság, de azt nem teszik be a programba, hogy akkor itt egy jezsuita intézménynek a programjába fogsz részt venni, hanem egyszerűen azért, mert jó a program, jönnek pedagógusok, és a kötelező továbbképzésüket akkor néha ott végzik el, és akkor a végére kiderül számukra, hogy ez egy milyen hely volt. Van egy ilyen dobogókönyv, kaptunk egy ilyen csereink, aztán van egy régi, meg ez a Manréza, az is sajnos oda mennek föl. Hát egy ilyen vendéglátó, egy ilyen szálloda, olyan kis szálloda is van ott, van egy lelki gyakorlatos ház is, de mondjuk ez a másik rész, ez olyan, hogy hoznak föl csoportokat, mint egy ilyen tréning, vagy olyan, nem tudom mi, titkárnők, vagy ilyen menedzserek, vagy nem tudom ki mindenki. És akkor feljönnek, és ott is van egy jezsuita, aki mondjuk nagyon, nagyon szabadon tud velük beszélgetni mindenféle kérdésről, ott van, mint olyan rengeteg könyv, amit ott árulnak. És akkor mondjuk egy ilyen, tulajdonképpen a célja az égen se az volt, hogy most mit tudom, nagy tudósok legyünk valamiben, ami más, nem az, hogy legyen egy nyitottság azok felé, emberek felé, vagy a társadalomnak azok felé, a rétegei felé, amelyek még nem kifejezetten a szokásos templomba járó emberek. És ez most is nagyon fontos, csak tényleg a formára változik, hogy ezt éppen hogy sikerül. A kezdetekről pedig, hát én nem is tudom mondani. Nekem most, ahogy jobban megismertem, hogy indultak olyan az első jezsuiták. Mostani szemmel elolvasom, hogy történelmből is minket tanultam, szóval csak mellettek rajta, ez az egész ilyen nagy harcias, nem tudom micsoda. Ez nagyon furcsa nekem olvasom. Tehát ami, az nagyon érdekes, hogy most volt például egy ilyen lelki gyakorlatos konferencia nyáron, és ott nagyon sokan voltak nem katolikusok is, és nagyon szép, például arról beszélgetni, hogy valaki Luthert nagyon szereti, tulajdonképpen rájön, hogy nagyon-nagyon hasonló dolgot akartak a Szent Imán, mondjuk az Ignác Loyola, Ignác meg Luther. Tehát hihetetlen, tehát a meglátásaik, vagy a felismeréseik, hogy ez az eszméletlen vágyuk arra, hogy hitelesen, és hogy a szívből kiindulva történjenek a dolgok, és ne ilyen külső ezek nagyon hasonló. Tehát nekem is egyébként még teológiát kezdtem tanulni, akkor az első ilyen komolyan dolgozatom, Kárbáltot olvasgattam, és akkor abból jöttem, és mert voltak református, meg evangélikus barátom, és nagyon idegesített, hogy most mi a probléma most akkor, hogy miért van ez a kettőség. És akkor nekem is meg volt a másik irányban az élményem, hogy egy nagyon tiszta indulás volt mind a kettő, és ott még nagyon közel vannak egymáshoz. Tehát amikor tényleg egy hiteles istenkeresésből indul ki valami, egy személyes hiteles istenkeresésből, pláne hogyha keresztény, de még ha buddhista, vagy mit tudom én milyen helyen húzómán, akkor is nagyon közel vannak. De pláne hogyha keresztény, akkor gyakorlatilag teljesen testvérek. És aztán utána pedig rengeteg történelmi kényszer, meg nagy, mind a ketten kaptak komoly pofonokat, ami aztán az egészet úgy elindította, és akkor ez vonzó, és akkor jönnek emberek, de akik már csak úgy félig értik, mert hogy tömítve mi a lényeg. De azért az eszmény az lelkesíti őket, de már nagyon sok kompromisszumot kötnek, és akkor már az Isten tapasztalatnak a közvetlenségéből már valami ilyen ideológiaszerű dolog lesz, és akkor azok már aztán össze tudnak csapni, és szóval nagyon érdekes, tényleg ilyen viták iszonyatosan tudnak vitázni mondjuk protestánsokkal. De ugyanakkor az első, tehát amiket volt még egy zsinat, ez a tridenti zsinat, ami persze hatásában az ellenreformáció, meg nem tudom, de megvan például a levél, amivel Loyola Ignác elküldött a három jezsuitát, akik úgy mentek oda, mint teológusok, akiknek ott nem volt, nem püspökök voltak, vagy valami, nem volt szavuk, tehát nem szavaztak, nem volt ilyen, de hozzászóltak a kérdésekhez, és ott nagyon szép azt elolvasni, tehát ez teljesen vállalható, neked is tetszene, meg ha most egy hasonló helyzetbe küldenénk valakit, akkor ugyanezeket írnánk, hogy ne a vitás kérdéseket keressék, ne arra menjenek rá, hogy minél nagyobbakat vitatkozzanak, hanem keressék a közös pontokat. Minden, hiába ott ők voltak ott, nem tudom milyen főteológusok, meg egy zsinat, nem tudom micsoda, de azért minden nap, vagy minden héten egy meghatározott időt töltsenek azzal, hogy a szegényeket szolgálják ott az iskolában, tehát szóval ilyen elfekvőnek megfelelő helyen. Tehát egy ilyen nagyon erős, kifejezett diakónia szolgálat, ami aztán hirdessék ott, tehát prédikáljanak, menjenek el és beszéljenek. De az evangéliumról beszélnek, és ne ezekről a vitatott kérdésekről. És nem tudom, még egy néhány ilyen pont meg, hogy üljenek össze, és akkor úgy értékeljék ki a dolgokat, és tényleg így próbálják így vissza, ami történik a nap folyamán is, azt visszavezetni egy ilyen imádságos kis figyelemben, hogy hiteles legyen az egész. Szóval nagyon szép, nagyon érdekes, és hiteles az egész, mert közel van az induláshoz. És aztán utána persze tényleg akkor az egész az így meg tudott merevedni egy kicsit. Meg pláne, ahogy aztán sablonossá is válik, ahogyan bemutatjuk egymásnak a dolgait. De most jezsuiták így nagyon nagy szerepet játszottak, ilyen különböző csoportok indultak mindenfelé. Tehát még a hivatalos ökumenikus dolgok előtt. És tulajdonképpen ugyanígy indultak, hogy akkor jöjjünk együtt, jöjjünk össze, ismerjük meg egymást, kerüljük el először a vitás kérdéseket. Beszéljünk arról, ami közös, növekedjen a bizalom, és aztán utána akkor próbáljunk meg rátérni arra, amit mások látunk. Tehát ez nagyon ott van, és ezt fel tud elevenedni, és most szerintem ez elég jól kezd fel elevenedni. Meg egy lelki gyakorlatra, azért is említettem azt a konferenciát, mert hol? Tehát vannak ott evangéliumusok, tartanak meg, Szent Ignáci lelki gyakorlatot tartanak. Semmi nehézség nincs, mert az egész annyira biblikus az egész. Nem egy dogmatikus valami, hanem egy biblikus út, ami vezeti az imádságnak az útja, ami lehet vezetni a gyereket, és ez szép.
Ez a fölmented a romában? Igen.
És ja. Milyen gyakran találkozom, vagy kommunikálom?
Hát egy évben egyszer általában akkor. De egyébként nagyon sok, tehát
elég sokat kell levelezni vele. Tehát így komolyabb húzások, amiket ugye eltervezek magamban, akkor mindig rájövök, hogy persze ezt azért meg kell kérdezni. Hogyha meglátogatok egy-egy jezsuita közösséget, akkor arról szépen írok egy beszámolót, és akkor azt elküldöm, és akkor úgy visszaválaszol valamit, hogy nagyjából ahogy látja a dolgokat. Tehát szoktak ilyen menedzser szempontból ilyen nézni a jezsuita rendet, és állítólag, ez nem tudom, hogy anekdóta vagy nem, de jöttek, most nem tudom, valamelyik ilyen multi cégtől. Tehát annyira föllelkesedtek, mert megjelent Amerikában egy könyv arról, hogy jezsuitáknál, ha a menedzsment szempontjából néznénk ezt a 450 éves céget, akkor milyen zseniális dolgok vannak ott. És nagyon ügyesen, jó van megírva, tényleg ügyesen van megírva. És akkor fellelkesedtek valamelyik cégnél, hogy hát akkor eljönnek. És akkor elmentek Rómába megnézni, hogy működik. És hát a három nap múlva, akkor ott adták az egészet, hogy ez így lehetetlenség. Mert gyakorlatilag, ami nagyon imponált nekik, de az anyag nem megy, mert gyakorlatilag, mit tudom én, van 20-valány ezer jezsuita a világon, és úgy van megszervezve a cég, úgymond, hogy vannak ezek a tartományfőnökök, mint amilyen én is vagyok, és hozzám tartoznak, akik Magyarországon vannak, én pedig az általános főnökkel vagyok kapcsolatban, és belelevelezek. És sokszor, mit tudom én, az egyik elődöm ment Rómába, és akkor nem tudom, hogy találkozott ezzel a főnökkel, és akkor azt kérdezte tőle, hogy nem tudom, hogy van a, nem tudom, melyik tanuló rend annak az anyukája, nem tudom, ilyesmit kérdezett tőle. Egyszerűen azért, mert valahogy, mert olyan gyors, tehát annyira feljutnak apró hírek is. Tehát az a lényeg, hogy nagyon lapos a vezetési struktúrája, hogy így akarnék fogalmazni, mert tulajdonképpen csak két szint van, nincs egy ilyen nagyon nagy, több szintes hierarchikus ezért. És azon kívül pedig a római központban ottan, hát a közvetlen munkatársai, most leszámítva azt, hogy vannak, mint én nagyon akarom, a jezsuita iskoláknak így valamilyen felelősség, de mondjuk a közvetlen munkatársai az általános rendfőnöknek, azok vannak, hiszen 11-en vagy valami ilyesmi. Mindegyiknek van így egy régió, egy közép-kelet-európának, és van egy felelőse. Tehát ő az, aki, de nem áll köztünk, hanem ő ugye előkészíti a dolgokat, meg a válaszokat úgy segít megfogalmazni, de gyakorlatilag egy ilyenfajta szervezet. És ezért így van egy nagyon érdekes személyesség az egésznek. Nagyon hihetetlen. Tehát jezsuitákat mondjuk a katolikus egyházban arról is ismerik, hogy milyen marha engedelmesség van. És hogy na, amit a főnök mond, akkor már sorakozva kerültek és menetelnek, és ott tudom, hogy tűzön, vízen állt meg, stb. És ez például nagyon érdekes, mert azt nem tudják persze az emberek, hogy nekem, mint főnöknek az egyik legfontosabb feladatom az, hogy minden jezsuita, aki hozzánk tartozik, minden évben egy olyan fajta beszélgetést folytassak, ahol ő teljesen a lelkiismeretét úgymond kitárja előttem. Tehát elmond gyakorlatilag mindent, ami a hivatása, az élete, a boldogsága szempontjából fontos lehet. Tehát az, hogy mennyire szívesen csinálja, ki az, akivel mit én azt nem tud kijönni, hogyha valami nagy nehézsége volt. Vagy szóval ilyen nagyon személyes. Elmondja a főnöknek, aki élethalálúra elvileg. És ezt próbál meg így összeegyeztetni. Ez nagyon-nagyon érdekes. És ott én úgy hallgatom meg, mint egy... Arról nem beszélhetek senkinek, az a kettő titka marad, de én tudok róla. És akkor, amikor megkérek valakitől valamit, hogy akkor te most menj ide, vagy vedd át azt, vagy valami, akkor bennem ez ott van, ez a tudás, ez az ismeret. És ezért az egész az nagyon, tehát én úgy mérlegelem, hogy na, ezt rábízhatom, azt hiszem, hogy ezt rábízhatom. Mert őt is ismerem, mások is, ahogyan másokkal beszélgetek róla,
ő neki ettől tele lesz a katyája, de azt hiszem, hogy rávízhatom, mert meg fogja tudni csinálni. Én hiszek benne, ő nem. Tehát ez velem is, fordított eset, velem is előfordult többször is, hogy rám bíztak dolgokat, nem mondom, hogy ez képtelenség. De mint hogy ilyen előkészítése van a dolgoknak, mégiscsak tud működni. És most nem tudom, mi volt a kérdés, de...
Köszönöm szépen!